Világsztárok közelsége felejthetetlen élményt ígér minden látogatónak. A május 30-ai Paris Saint-Germain Arsenal találkozóval és a korábbi bajnokok ligája döntőkkel is kiemelten foglalkozik a Nemzeti Sportrádió. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban, Budapesten az FM 105.9-en.
Most igen, itt is vagyunk. Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm Önöket. 15 óra, 2 perc van. Ez itt a Hazafutás, a mikrofonnál a műsorvezető Csisztu Zsuzsa, a szerkesztő kollégám Elpap István és kollégáim nevében is nagy szeretettel köszöntöm Önöket még egyszer. Hétfőn befejezte világbajnoki szereplését, és biztos bentmaradóként tért haza a svájci elitvilágbajnokságról a magyar férfi jégkorong válogatott. Majoros Gergely együttese Nagy-Britannia 5-0-ás legyőzésével biztosította helyét a jövő évi A-csoportos világbajnokság mezőnyében. A stúdióban ebből az alkalomból szeretettel köszöntöm Tokai Viktort, a válogatott másodedzőjét, és Virányi Zsoltot, a Nemzeti Sportrádió főszerkesztő helyettesét, aki egyébként Svájcból tudósította a világbajnokságot, és akivel egy hete is, akkor Spiller Istvánnal közösen elemezgettük mindazt, ami eddig történt. Szerbusztok!
Sziasztok, üdvözlöm minden rádióhallgatót és utollevőt és bekapcsolódót.
Na, gondolom, hogy most már innen nézed majd a hátralévő mérkőzéseket, hiszen ma is van négy nagyon fontos összecsapás. Nyilván egészen más egy picit a perspektíva. Aki a Nemzeti Sport oldalán olvasta Majoros Gergely értékelését, abból egyébként szerintem nagyon-nagyon sok mindent leszűrhetett az elégedettség kontra elégedetlenség arányában. Osztod-e azokat a számokat, amiket ő ott mondott, és ezt azért is tartom fontosnak, hogy egyet kell-e érteni egy csapatban dolgozó embereknek mindenben, vagy azért ez egy olyan demokratikus diktatúra, mert tudjuk jól, hogy a sportban azért totál demokrácia nincs, amelyben lehet külön véleményed, pláne, hogy neked nyilván más a felelősségi köröd, de inkább akár a védekezést felépítendő.
Én azt hiszem, hogy egyet kell, hogy értsek, mégpedig azért, mert valami olyan ér utaztunk Zürichbe, ami még nem volt. Ugye ez szlogenünk nekünk, ez a maradandó, és ezt érthetjük mindenféle más szempontból. Érthetjük úgy is, hogy mi bent maradunk, bent szeretnénk maradni, és valami maradandót alkotni, ami tavaly, én azt gondolom, sikerült. Bár mondhatjuk azt is, hogy kétszer egymás után még mindig nem sikerült, de azért szerettünk volna egy kicsit valahogy előrelépni mérkőzés győzelem tekintetében, és erre azt gondolom,
hát
meg is volt.
Ez is megvan, legalábbis a kétszer egymás utáni bent maradás, úgyhogy ez mindenképpen történelmi.
Igen, ebből a szempontból történelmi, de szerettünk volna egy kicsit talán előrébb lépni, és én azt gondolom, hogy a játékelemek bizonyos szegmensében ez sikerült, bizonyos szegmensében nem feltétlenül, és ez okozza, vagy okozhatja ezt a fajta némi elégedetlenséget ezzel a dologgal, de hát nyilván azért az fontos része ennek az egész hitvallásnak, hogy nekünk az a célunk, hogy a magyar jégkorong olyan környezetben tudjon fejlődni, ahol valóban olyan csapatokkal játszunk, ahol egész egyszerűen akkora a kihívás, hogy nagyon nehéz lépést tartani, és ezt látjuk tulajdonképpen tavalyról az idénre is.
És végül is szerintem ezzel, amit most itt az áron mondatodban mondtál, legalábbis itt a bevezető részben, meg is válaszoltad nagyjából azokat a adott esetben negatív vagy egy picit inkább félig üres a pohár szemléletű véleményeket, amelyek arról szólnak, hogy na jó, de hát mit keresünk mi itt, mert hogy végül is ez egy hosszú távú építkezés, ha jól érzékelem, aminek ehhez, tehát a fejlődéshez erre a környezetre szükség van, mert hogyha az ember a divízió 1 per A-ban van, akkor értelemszerűen egészen másfajta környezet veszi körül. Azt szokták mondani, ugye, hogy a vegyes óvodai csoportokban is jobban fejlődnek a kisgyerekek, akik a nagyokhoz próbálnak fejlődni és azokhoz igazodni. Most ugye egy egészen más civil életbe való példát hozzak, szóval, tehát, hogy ez tulajdonképpen a jövőbe mutató fejlődésnek ez a környezete, punktum.
Abszolút, és én azt gondolom, hogy ez beigazolódik, tehát még akkor is, ami még csak így alsósok vagyunk ebben az egész környezetben.
Ez jó, ez egy jó megfogalmazás, szerintem ezt így értjük most akkor.
Igen, igen, alsósok vagyunk ebben, de muszáj, hogy ide, ebbe az irányba menjünk, és ez az egész válogatott stáb, ami ugye tavaly vette át a válogatott részét, és csak magyar szakemberekből áll, én azt gondolom, hogy nagyon beletrafált ebbe a lényegi dologba, hogy nekünk nem feltétlenül egy mérkőzés a célunk. Még akkor sem, hogyha tudjuk azt, hogy ez biztosíthatja azt, vagy biztosítja azt, hogy mi a világelithez tartozunk, de mi ennél azért tovább szeretnénk nőni, vagy növekedni, és a magyar jégkorongot tényleg úgy globálisan egy picit jobban a térképre helyezni, és itt megfogalmazhatnék olyan dolgokat is, hogy mondjuk a magyar tehetségeinket lehet, hogy könnyebben tudjuk majd innen külföldre adoptálni, vagy külföldre kijuttatni, hogyha valaki mondjuk ebben a környezetben feltűnik, hiszen itt egy ilyen világeseményen azért rengeteg scout, rengeteg megfigyelő van, és tulajdonképpen egy állásinterjú minden egyes mérkőzés.
De jó megfogalmazások ezek.
Szongor Domán esetében ez most egy aktuális is, hiszen az NHL felé kacsingat, de hát még azért várjuk meg a draftolást majd.
Igen, abszolút. És hát azért a keretben, vagy hát a bőkeretben azért voltak itt olyan aspiránsok, akik már bemutatkoztak fiatalon az ICHL-ben, és tulajdonképpen bontogatják a szárnyukat, és hát az a következő lépcsőfok, hogy ők is beverekedjék magukat ebbe a nemzetközi válogatottba.
Amikor egy hete beszélgettünk, és ugye Spiller István mindig tényleg elképesztő szeretettel, és a szavait, hogy mondjam, szinte így a bőrünk alá bepakolva isszuk, mert hogy tényleg minden egyes gondolata valóban elemző látásmódról árulkodik. Azt mondta akkor, hogy majd akkor fogja tudni elmondani, hogy ugye akkor voltunk a britek elleni 5-0 után, ami nagyon jól esett, akkor fogja tudni elmondani, hogy ez fejlődése, vagy inkább stagnálás, hogy a hátralévő mérkőzésekben a lőtt és a kapott gólok arányát is megnézzük. Na most tegnap ugye itt ültünk a Nemzeti Sportkörben, akkor ő már egy hosszos elemzésbe bocsátkozott, és azt mondta, hogy hát azért ez nem alakult olyan jól az utolsó mérkőzéseken, mint hogy ő ezt szerette volna, és teljesen érthető volt, amit ő mondott. De Zsolt, neked, aki szintén ugye évek óta nyomon követed a válogatottat, és mindazok mellett, amit az ember nyilván az objektív számok és tények mellett lát, ért és fel is fog, neked a félig tele vagy félig üres pohár oldalán álló megközelítésed van most inkább abból, amit láttál?
Őszintén.
Nekem teljesen tele, de persze
nem néz ki jól,
amikor 9-0-ra kikapunk a Svájctól, de én még a régi iskolát képviselem, és nyilván nem vagyok ott minden jégkorong mérkőzésen meg edzéseken, de Török Lászlótól, aki majd 4 előtt, 3:30 után majd beszélni fog itt a Nemzeti Sportrádióban, pont a Viktorék nemzedékén felnőve, igazából nekünk a csoda kategória, hogy az alcsoportban láthatok magyar meccset. Uh-huh. Nyilván, tehát magyarán én nem vagyok elájulva attól, hogy bent marad a csapat, de mégis. Mert valójában, ha meg kikapunk a britektől, akkor mit mondunk a válogatottra, hogy nem tudnak jégkorongozni? Tehát, hogy itt összességében az kell, amit a Pisti is, a Spiller Pisti is fejteget, hogy most miben meg a már a Viktor is itt elkezdne mondani, és ezt majd még lehet taglalni, majd jön Majoros Gergely szövetségi kapitány is, meg Terbucs István jövő hét hétfőn ide szintén a Nemzeti Sportrádióban, hogy miben léptünk előre, ha előre léptünk. Tehát inkább stagnálás van, mert én nem mondom azt, hogy hallelujázni kell, és hű, de minden szép és jó, mert ilyen nyilván nincs, amikor most nézem, hogy aztán 6 gólt ütöttünk, és 30-at kaptunk az utolsó 4 meccsen, mert ez volt az a szám, amire mondta Spiller Pistő, hogy hát azért elég lett volna 20 gólt kapni, de hát végülis a lettek is annyit ütöttek, a svájciak is, mint amennyit általában szoktak. Hát a kérdés az, hogy lehet majd ezt elérni, hogy mondjuk jövőre Németországban már csak az egyik csapat üssön 8-at vagy 10-et, de meg gondolom, hogy ez lehet a cél, hogy minden VB-n egyre több olyan meccsünk legyen, amin azt mondhatjuk, hogy tényleg ez vállalható.
Igen, és akkor, ha már itt vagyunk, akkor megragadjuk, hogy egy picit Tokaj Viktor szemszögén vagy szemüvegén keresztül van is neked ilyen. Nézzük mindazt, ami tulajdonképpen történik ebben a magyar vezérletű csapatban. Ugye, hogyha a Majoros Gergely szavaiból indulok ki, akkor ő azt fogalmazta meg, hogy az 5-5 elleni játékban nagyon nagy fejlődésen ment keresztül a válogatott, és kitért arra a részre is, ami mondhatni, hogy a te csomagod. Ugye a védekező játék, ami akár sokaknak furcsa lehet, idegen rendszer is, de 2 év alatt annyit gyakoroltuk, fejlesztettük, hogy most arra mindenki otthonosan mozog benne, és jól működik. Ez gondolom nem lehet egy egyszerű feladat, illetve a kérdés az az, hogyha jól működik, vagy ha jobban működik, akkor valóban mikor lesz kevesebb a kapott gólok száma?
Most az látszik a rögtönzött statisztikai dolgokból, hogy most az idén az ember hátrányunkkal volt nagyon nagy, ott volt nagy luk, vagy rés a pajzson, én azt kell, hogy mondjam. Egy viszonylag új szisztémát próbáltunk, hogy szerettünk volna bevezetni, de szerintem erről amúgy majd úgy is beszélni fog pár szót, és voltak olyan szürke zónák, amikre egyelőre nem találtuk a megoldást. Egyébként az nagyon jól jött nekünk, hogy az olimpia ebben az évben volt, és tényleg egy űrolimpia volt a hoki részről, hiszen az összes NHL sztár és mindenki itt volt, tehát hogy egy tényleg egy űrhoki volt ebben a történetben.
És a döntő is az lett, ugye?
Abszolút, és nagyon sokat lehetett tanulni ezekből a mérkőzésekből, és mi próbáltunk is szakmailag ebből csipegetni, és próbáltuk összerakni az ember hátrányos védekezésünket is, és itt azért voltak még szürke zónák. Valóban az 5-5-ös játékunk, én azt hiszem, hogy tavaly egy teljesen új rendszert építettünk fel, ami a védekezésünket illeti. Tavaly ez nagy kihívás elé volt állítva, hogy az összes játékos ebben komfortosan mozogjon. Az idén már csak ilyen emlékeztető jelleggel és finom beállításokkal operáltunk, és kellett, és volt szükségszerű. Nyilván ilyenkor lehet az, amikor már megvan az adott keretrendszer a nagyon részleteibe ebbe belemenni, és szükséges is volt, tehát ebben is van még mit előrelépnünk. Úgyhogy én azt kell, hogy mondjam, hogy a védekezésünk, ami az 5-5-et illeti, az valóban, ahogy amúgy említette, az rendben volt, és itt a gólok vagy a kapott gólok száma az inkább az ember hátrányos védekezésből adódott, de ez megint egy olyan szegmens ennek az egésznek, amiből mi tudunk tanulni, tudunk előrelépni, és van rá egy évünk, hogy felkészüljünk.
Picit segíts nekem megérteni, vagy megvilágítani, hogy is zajlik tulajdonképpen egy csapattaktikán belül az egyéneknek az egyéni fejlődése. Tehát amikor azt mondod, hogy kitaláltok egy ilyen védekezési struktúrát, vagy egy új rendszert, akkor erre csak a válogatott közös edzéseim van lehetőség ezt gyakorolni, vagy mindenki kap egyéni feladatot, mindenki a saját klubjában próbálja ezt fejleszteni, és rá van bíz, vagy amúgy egyébként az egyéni fejlődéséért mit tesz, és amikor újra összetalálkoztok, akkor, ahogy mondott, tulajdonképpen egy összeállt puzzle elemeiben mindenki tudja a helyét, mert ugye ez megint az a kérdés, hogy van-e olyan évközi környezet, amiben tulajdonképpen ezt az élességet, amire szükség van egy ilyen elit csoportban, hát szinten lehet-e tartani?
Hát ilyen lehetőség csak az EHF szünetek alkalmával adódik, de akkor sem teljes a csapat, mert van, aki külföldön van, van, aki sérült, van, ahol egyébként meg sem áll a bajnokság, és elég nehéz ezt a dolgot összehozni. Ugyanakkor meg azt látni kell, és a pozitívum része meg ez, hogy amikor meg összejöttünk most a válogatott kapcsán, akkor meg tulajdonképpen eljutottunk arra a szintre, hogy két válogatottat tudtunk kiállítani. Tehát, hogy ez egy növekvő valami dolog, nagyon sok mindenkit tudunk elérni.
Hát tulajdonképpen, szoktuk mondani, ugye hosszabbodik a kispad, tehát nő azon játékosoknak a száma, akik képesek azt a színvonalat hozni, ami a válogatottól elvárt.
Hát bekerülnek, vagy rákerülnek a radarra, és mi őket figyelemmel kísérjük. Maga ez a játékrendszer, akikkel mi kapcsolatban állunk, az tulajdonképpen csapatszinten, ahol ők játszanak, ez ők nem ebben játszanak, tehát ez csak és kizárólagosan a válogatottra érvényes, de ennek van egy egyéni taktikai része, amit viszont a játékos bármilyen probléma nélkül tud adoptálódni a saját maga játékára, úgyhogy ő az adott játékrendszeren belül marad. És mindig is szoktunk minden egyes ilyen IHF szünet alkalmával visszajelzéseket adni a játékosoknak, hogy mi volt jó, mi volt kevésbé jó, miben szeretnénk, ha fejlődne, előrébb lépne, de még egyszer mondom, erre azért nagyon kevés a lehetőség, éppen ezért nagyon sokat foglalkozunk a játékosokkal az online térben, tehát feltöltögetve tanító videókat, azokat megnézve, visszajelezve, akár megnézve egy-egy játékosnak a mérkőzését, hogy ő most ebben hol tart.
Tehát ez majd a tanító videókhoz, meg a modern technológiához kanyarodjunk vissza, mert már az adás előtt is mondtál valamit, amitől gyakorlatilag az állkapcsomat a földről kellett összeszedni. Zsolt, azt mondd meg nekem, hogy ugye te, aki régóta ismered, figyeled mondjuk egy a válogatott körüli dinamikát, és azokat a korszakokat is ismerted, amikor mondjuk nem vagy tisztán magyar stáb volt, hogy amikor az ember ezzel a csapattal kommunikál, hozzájuk közelít, beszél róluk, velük, mennyiben mást tapasztaltál, mint esetleg korábban?
Könnyebb, jobb, egyszerűbb, érthetőbb a dolog, mert ugye egy nyelvet beszélünk, nem kell.
Szószoros értelmében is.
Szószoros értelmében, és ugye ez nem volt jellemző a magyar jégkorongra abszolút. Persze. Ugye beszéltük régebben még ugye a 30-es években, amikor a jégkorongbében ott volt a magyar válogatott is, de akkor még a csehekhez is mentek Csehszlovákiába, és a kanadai edzők tanítani a sportágat. Szóval, hogy végre eljutottunk oda, hogy csak magyar stáb van, és ezzel kell sáfárkodni, mert mégiscsak a Viktorék tudják. Nem azt mondom, hogy a szakmát a legjobban, de hogy ezt a közeget, ezt a, és ez egy jól működő, látható rendszerben felépítették. Hozzáteszem, hogy mindennek ennek is biztos van hibája, azt nem én fogom minden kívülről megmondani, hogy hol van egy egenpont, azt ők jobban érzik, mert nyilvánvaló, hogy úgy lehet majd mindig bennmaradni, meg közelíteni az alcsoport jobb csapatai felé, ha a saját rendszerüket is ugye tökéletesítik. És nekem itt már felmerült egy kérdés, hogy mi van például majd azokkal, akik most nem voltak az utazó keretben nem maradtak benne, de mondjuk tavaly ott voltak, ugye Mihalik András vagy Laskavi Ferenc, akiknek a Ferencvárosba történő igazolása ezek szerint nem jött be. Nagyon remélem, hogy ez nem jelenti azt, hogy ők nem fejlődnek majd annyit, hogy megpróbálnak visszakerülni a válogatottba. De hát bezzeg, Viktor, a ti időtökben ugye nagyjából 5-6 évig ugyanazok játszottak a válogatottban. Nem kellett új neveket megtanulni.
Hát így van, és annak is megvolt a maga előnye, szerintem, én azt hiszem. De ennek az új rendszernek is, amikor már említettük azt, és kapargattuk ezt a részt, hogy már két csapatot tudunk kiállítani, tehát tulajdonképpen növekszik a versenyhelyzet a játékosok körében. Uh-huh. Ami meg egy olyan kompetitív környezetet tud létrehozni, hogy azt tudjuk mondani, hogy figyelj, most momentál a te állapotod, az nem olyan jó, éppen ezért téged most nem tudunk magunkkal vinni, bármennyire is szeretnénk, mert nekünk most a másik az jobban tetszik, vagy ő többet tud hozzáadni a csapathoz.
És Zsoltot kérdeztem arról, hogy ő miben érzi adott esetben a különbséget nyilván egy magyar vezetés, illetve egy ilyen hangulat között, és amikor Majoros Gergely két évi munkáját értékelte szintén újságíró kérdésre, akkor ő abban látta tulajdonképpen a jelentős előrelépést, hogy sikerült egy olyan kultúrát kiépíteni a csapaton belül, amilyet igazából szeretnétek, és ez egy erős alap lehet majd a továbbépítkezéshez, illetve az előrehaladáshoz. Mi ez a kultúra adott esetben, amit meg kellett teremteni?
Hát a srácokkal együtt, és mindenkivel a stábbal együtt, én azt gondolom, hogy kicsit messzebbről mennék. Tehát a magyar rész, mint magyar kultúra, mint magyarság, szerintem ehhez nagyon nehéz egy külföldinek adaptálódni. Én azt gondolom, hogy Magyarországon a legjobban ez Pat Cortinának sikerült. A jégkorong tekintetében. Uh-huh. De senki másnak nem sikerült ezt átvennie, és éppen ezért nagyon nagy értéke van ennek, hogy most mi magyar edzőkkel és magyar stábbal tudunk beszélni, hiszen értjük, tudjuk a gyökereinket, tudjuk honnan jövünk, tudjuk, hogy mire van nekünk szükségünk ahhoz, hogy mi együtt tudjunk működni. És ezáltal meghatároztunk olyan szempontokat, olyan értékeket, belső értékeket, ami alapján azt tudjuk mondani, hogy nekünk ez a kultúránk. És ebből született az odaadó, ebből született nagyon egy jó pár ilyen vezérszó, vagy vezényszó, ami alapján mi működünk.
De mondj még egyet-kettőt. Az odaadó azért az elég jó.
Tehát a maradandó, az odaadó, most nyilván ezt a srácok fogalmazták, és nem tudom, használhatok-e ilyet, hogy fasz a gyerek, tehát hogy olyan igazi csibész, magyar, belevaló.
Kifütyültök mondjuk, igen. Tehát csibész, igen, azt szerintem az a teljesen helytállós értjük.
Tehát, hogy és ezt ebben a magyarságban és ebben a környezetben van ennek óriási nagy jelentősége is.
És ezt jól érzékelem, és ha ez így van, akkor ezt nagyon tartsátok meg, hogy azért, ami általában, vagy elő szokott azért fordulni, valljuk meg magyar környezetben, irítség, féltékenység, és ezt kívül tudtátok tartani? Mert azért ez mindenképpen lehet romboló tényező, és ennek pont a reciproka pedig nagyon építő tud lenni.
Muszáj ezeket kívül tartanunk, és ragaszkodnunk ezekhez az erős értékeinkhez, és minden olyan külső tényezőt, ami minket nem visz előre, azt próbáljuk gyomlágatni minden egyes szinten, minden egyes tevékenységgel, és elmagyarázni bizonyos környezetben, hogy figyelj, ez nem oké, ez oké. És egyébként ez egy nagyon jó megfogalmazás, mert lehet, hogy mi jégkorongban, vagy a játéknak bizonyos szintjén mi nem tudunk világbajnokok lenni. Viszont a hozzáállásunkkal tudunk mi világbajnokok lenni.
Aha,
az odaadásunkkal mi tudunk világbajnokok lenni. És egyébként, ha megfigyeljük, a sportban nagy dolgokban, nagy jelentőségben résztvevő együtteseket, vagy leginkább csapatokat, én azt hiszem, ha jól emlékszem, talán a japánok voltak, ott talán a legerősebb a kultúra. Nem tudom, emlékeztek-e rá, amikor a japán válogatott a foci VB-n összepakolt, kitakarított és hagyott egy levelet, hogy köszönjük szépen. Tehát nekünk ezek a normáink és ezek az értékeink, vagy mondjuk a rögbi csapat, ez az All Blacks. Uh-huh. Tehát én azt gondolom, hogy ők a jó minta. Tehát, uh-huh. hogy itt nincsen idős, itt nincs fiatal, itt mindenki tulajdonképpen ebből a szempontból ugyanazt a részt kell, hogy kivegye a kultúra építéséből.
Ez fantasztikus, amit mondasz, és nekem nagyon tetszik ez, és vigyünk ezt tovább, vagy harsogjuk messzire, hogy mentalitásban azért lehet az ember világbajnok, még akkor is, hogyha nyilván az objektív körülmények okán felfogja, hogy bizonyos szint mondjuk majd, hogy nem beérhetetlen, bár a sportban soha nem mondhat soha. De ez rendkívül fontos, és nyilván ez adhatja azt is, ugye, hogyha egy Bartalis István sérülés miatt kiesik, akkor egy Nagy Krisztián úgy áll be, ismerjük a feltételeket, ahogy, amilyen alázattal. Van-e ebben egyébként ebben a közös kultúraépítésben szerinted jelentősége annak, vagy mekkora bástya lehet ez ebben, hogy ti tulajdonképpen az előző nemzedék vagytok? Tehát tulajdonképpen ti teremtettétek meg, vagy kezdtétek el megteremteni annak a kultúráját, amit most valamilyen szinten, nyilván vezetőként, de tovább építetek ezzel a játékosokkal, gondolok itt elsősorban a szakmai hitelességre.
Lehet egyébként, és elképzelhető, hogy nyilván az alapjai azok Szaporótól indulnak, tehát hogy a TAO támogatás és az, hogy látvány sportán nézte ki magát a jégkorong, ez onnan ered. De az a fajta kitartás, ami ebben a környezetben, vagy akik most itt vannak, ez megvan, meg a szakmai elhivatottság és az alázat, én azt hiszem, hogy ez szükséges ahhoz, és ez teremtette meg ennek az egésznek a táptalaját, vagy a környezetét, és mindenki büszke arra, és büszke a másikra, és ez a legfontosabb szerintem, és ezt tudja előrébb vinni, és az a fajta információ hiány, vagy fejlődésre való törekvés, hogy mi mindig jobbak akarunk lenni valamiben, mindig látunk valamit, amin, sőt, általában egymást kell visszahúzni, hogy nyugi már, nyugi még nem. Például mondok egy jó példát, most vagyunk két hónapos volt a felkészülés a VB-vel együtt, és vége volt ugye az utolsó mérkőzésnek, a lettek elleni találkozónak, és mondták, hogy na, akkor fújunk egyet, és mi volt a stárnak az első gondolata? Hogy visszamegyünk, megnézzük a Svájc-Finnország mérkőzést. Tehát, hogy nem az volt, hogy, hanem még ott is jegyzett, néztünk, örültünk, magunkba szívtuk ezt az egészet, mert fontos. Ebből a szempontból.
És bocsánat, ezzel erről jut eszembe csak a mentalitás, nem magamat kasárolva, de hogy egy teljesen más, de olyan női jégkorong VB-n, tavaly Cseszke Budaövicében pont ezt csináltam nagy szerencsémre, hogy visszamentem egy talán cseh-amerikai női meccsre, mondom, hát itt vagyok, még használjuk ki a lehetőséget, és akkor ott tanultam meg, hogy női jégkorong VB-n is, mert a nagy volt Csehszlovákia, ugye egy hokinemzet, hát azon a meccsen olyan hangulat volt, hogy nem akartam elhinni, hogy egy csoport meccsen, női jégkorong meccsen ilyen hangulatot varázsoljanak. Egy női jégkorong, ami azért a, valljuk meg, tehát a férfi jégkorongot azért szeret az ember, mert ütközések vannak, kicsit keményebb, férfiasabb, ez ott ugye a szabályok által más, és így tátott szájjal, nem akartam eljönni onnan, pedig másnap korán indultam haza, hogy mondom, hát ilyen, milyen jó, hogy visszamentem, tehát igen, tehát nem mindegy, hogy milyen mentalitással állunk hozzá.
Ez abszolút így van. Egy picikét beszéljünk még akkor arról, ugye, hogy itt az előrelépés lehetősége. Tehát ez már óriási dolog, és el is hangzott azért, miért, a környezet miatt, hogy itt vagytok az elitben, és maradtatok az elitben, hiszen ez az a fajta inspiratív környezet, a lehetősége, hogy olyan csapatokkal találkozatok újra, és fel lehessen nőni a feladathoz. Na de milyen eszköz tár mellett, ugye, mert hogy a világ olyan elképesztően modernizálódik, és persze nagyon sok mindent elemzéssel, videókkal, mindennel ki lehet már szálazni, de hát azért vannak dolgok, amiket nyilvánvalóan nem, és az a kérdésem, hogy ma, amikor most elmondtad nekem, hogy azért bizonyos szempontból old school értékeket emeltetek magasra, és én ezt rendkívüli módon díjazom, de közben meg a modernitásra lépést kell tartani. Hogyan? Mik azok az elemek, amik tátott szájra adnak okot, és bejönnek akár a mesterséges intelligencia jelenlétével?
Tavaly elkezdtünk egy olyan vonalat, hogy az Arany Mátét bevontuk ebbe az egész történetbe. Arany Máté Fehérváron volt nagyon sokáig másodedző, én dolgoztam vele együtt, és őt egy ilyen adatelemző funkcióval láttuk el. Uh-huh. Mindenféle dolgokat mértünk a srácokon, ilyen mennyit koriznak, milyen a regenerációjuk, stb. És erre felkészült, mert tudtuk, hogy azért 10 nap alatt a 7 meccs az nagyon csücskös, tehát a pihenés az kritikus. És innen indult el az egész ilyen adatelemző böngészés. És egy kicsit hozzácsatoltunk videó jelleggel mindenféle dolgot, és oda eljutottunk az idén, hogy egy olyan rendszert alakított ő ki, hogy tulajdonképpen amit a az edzők fönt, nem tudom, ütik a meccset, tehát így ilyen különböző tegeket, meg különböző szituációkat küldenek le, az nekünk a padon már élőben megvan, az már mindenkinek a saját gépén, amikor bemegyünk a szünetbe, már megvan, már megjelenik, mindenki tud foglalkozni a saját maga játék szituáció helyzeteivel. Ezt abban a,
egyére szabott értékelést kap szinte abban a pillanatban?
Hát inkább az összképről, vagy a játék összképéről, aha, mondjuk a speciális helyzetekről, aha, a buli helyzetekről, a védekezésről, adott esetben meg tudunk nézni gólokat, lőttet, kapottat, különböző szituációkat, és akkor ezt összegyűjtjük abban a 7-8 percben, kiválasztunk 2-3-at, ami szükséges, azt a Mogyi prezentálja, vagy elmondja a csapatnak, miben kell, és akkor így megyünk tovább. És amikor már vége van a mérkőzésnek, akkor tulajdonképpen mindenkinek a gépén van az adott mérkőzés, megtegelve, tehát hogy külön szituációkról gondolom. Ez az egyik része. A másik része az a svájciaknál van, hogy ott ők már nem használnak tulajdonképpen nagyon videóelemzőt, hanem ott már az AI, a mesterséges intelligencia végzi ezt, és tulajdonképpen játékosra lebontva, mindenre lebontva. Itt most már nem az a kérdés, hogy milyen adatot, hanem az adatnak, az abból az adatfolyamból, adatmennyiség, mi az, amit te felhasználsz. És a svájciak ezt
minden,
már használják.
Mindent is tudsz elemezni, a kérdés az, hogy milyen megközelítés.
Így van, abszolút. Tehát, hogy ez a mesterséges intelligencia, ez akkora léptekkel halad előre, hogy elképesztő. És ezt látjuk.
Kicsit rémisztő is nekem
az,
egyébként.
Az. De nyilván egy csapatsportban az emberi részét azért nehéz kivenni. Uh-huh. Tehát ez a fajta kócsolás, ez kell, hogy legyen. Mégiscsak emberekkel
foglalkozunk.
De az emberek
közötti dinamika, tehát az szerintem az...
Igen,
az,
meg az interakció, igen. Tehát ez azért fontos. De még egyszer mondom, ez akkora lépés, hogy ez valami elképesztő, és én nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez milyen irányba fog elmenni, és hogy ez hogy fogja segíteni a mi munkánkat.
Ha most innen nézzük, akkor tekintettel arra, hogy adva van a feladat, ugye ebben maradtatok, ott lesznek jövőre is. Hogyan lehet felépíteni egy következő évi munkát? Tehát mindazokból, amit most nyilvánvalóan voltak a gyors elemzések, voltak az azonnali szituációknak a kiértékelései, de gondolom lesz egy ennél jóval nagyobb értékelés az egész világbajnoki szereplésnek, meg a feladat meghatározás, hogy akkor akár egyénekre lebontva, vagy csapat taktika szemszögében mit kell csinálni. Mit kell csinálni, és mi lenne az a szegmense a csapatmunkának, amit ha egy év múlva kérdezlek, akkor azt fogod tudni mondani, te és minden szakember, hogy igen, ebben akartunk, és ebben tudtunk fejlődni.
Nagyon jót kérdezel egyébként, mert egyelőre még fogalmam sincs, de azt látjuk,
korai,
hogy...
De azt a VB még nem ért véget azért, csak
de azt
nekünk.
Látjuk, hogy a sport az nem áll meg. Aha. Tehát, hogy ez elképesztő, hogy milyen növekedése, akár egy év távlatában is. Tehát, hogy, és az is biztos, hogy mi is sokat fejlődtünk. Egyébként itt az 5-5 elleni játékról beszélek elsősorban. És már megfogalmaztunk olyan dolgokat, körvonalaztunk olyan dolgokat, amiben nyilván mi szeretnénk sokkal jobbak lenni, mint az idén, és tényleg erről lépni. Most ez a speciális egység, vagy az ember hátrányos védekezés pont egy olyan, ahol amin el lehet gondolkodni, és ez már tulajdonképpen jön is velünk szembe, látjuk a számokon, hogy ezen muszáj lesz változtatni. És hát nyilván az a fajta fizikális jelenlét a jégen, ez szükségszerű, tehát ezt nem lehet kikerülni.
Ezt akarom mondani, de mi az, ami tanulható, ecshető, elsajátítható, függetlenül attól, hogy nyilván nem egy jeges nemzet vagyunk.
Igen, tehát a döntéshozatalaink, az intenzitásunk, és még egyszer mondom, minél több ilyen tempójú mérkőzést, mert az hogy a másodperc tört része alatt kell nagyon jó döntést hozni koronggal, korong nélkül, ezt látjuk, érezzük, tapasztaljuk, és remélem, hogy a srácok is most már, akik másodszor voltak, ők is érzik, uh-huh, és átérzik, hogy a hétköznapokban egész egyszerűen nem, nincs más út. Tehát vagy erre megyünk, vagy nem csináljuk, ezt nem lehet kikerülni.
És ezt a tempót pedig csak ebben a környezetben lehet elsajátítani.
Abszolút, és az, hogy mi bent tudtunk maradni, az azt jelenti, hogy amikor majd lesznek az IHF szünetek, akkor mi olyan ellenfelekkel kerülünk majd szembe, mint uh-huh, például Dánia, Norvégia, és nekünk ezekhez a nemzetekhez kell mérni magunkat, és őket kellene utolérnünk valahogy. Tehát lőhetünk mi Svájcra, de az még elég messze van tőlünk.
Hát én mindig azt mondom, hogy a svájciakat elengedhetjük, tehát ha most mindig kikapunk tőlük 9-0-ra, de mondjuk utána fejlődünk a németek vagy az osztrákok ellen, az többet ér, tehát a lettek is megverhetnek legközelebb is 8-1-re, nem mindegy, hogy vernek meg, de igen, a számszerű, ha ők mindent beleadnak, akkor azért ez benne van a pakliban, de mi azért tegyük oda már az osztrákok és a németek ellen. Mondjuk jó lenne legközelebb úgy bennmaradni, nyilván, hogy 2 győzelmet elérni.
Igen, és azért az egy nagyon érdekes dolog volt például az amerikai meccsen, hogy eljutottunk oda, hogy mi megengedhetjük, vagy megtehetjük azt, hogy nekünk le kell hozni a kapust, és hogy adott esetben szeretnénk gólt lőni, mert 5-3, mert ha nem vesznek minket komolyan, akkor mi is tudunk, tehát tudjuk őket bántani ebből a szempontból. És amikor egy kicsit kiengednek, akkor mit, meg tudjuk őket bántani, viszont mi, ha csak picit kiengedünk, akkor annak egy 8-1 vagy 9-0 vége.
Most független attól, hogy tudjuk, hogy ez azért nem az az amerikai válogatott volt, mint akiket láttunk nyilván a téli olimpián.
De hát azért egy kecsak, aki ott, tehát azért...
Igen.
Azért mégiscsak.
Jó, szóval én összességében azt gondolom, hogy, semmilyen fanyalgó nézetét nem osztom. Szerintem ez nagyszerű dolog. Nagyon-nagyon nagy dolog, hogy itt maradtatok, hiszen ahogy ti is fogalmaztatok, és most nem véletlenül fogalmazok, én is többes számba a csapat vezetés. Ez egy építkezésnek egy fontos állomása.
Igen,
nem löktek le benneteket egy lépcsőfokkal lejjebbre, hanem megtudtátok a pozíciót.
Igen, de nekünk is azért őszintének kell lenni magunkhoz, meg nyilván kritikusnak is, de nem a kardunkba kell dönni, meg egész egyszerűen ezek azt mutatják, hogy az irány jó, de hogy ebbe hogyan tudunk mi tovább menni.
Akkor ehhez a jó irányhoz sok erőt kívánok nektek, szusszonjatok. Persze még ugye most már tévénézőként végignézzük a világbajnokság végét, hiszen még bőven vannak mérkőzések, tényleg kíváncsi leszek én magam is, hogy az olimpiát követően vagyok, hogy végződik ez. Én a Svájc első győzelmét várom, szerintem ez teljesen életszerű, ki fog derülni, és ehhez a hátralévő építkezéshez, a következő éves elit szereplésig pedig nagyon-nagyon jó munkát, és ezt a fajta értékrend megtartást kívánom nektek, ami szerintem sugárzik el a csapatról, úgyhogy ezt szívből gratulálok. Tokai Viktor, a válogatott másodedzője volt a vendégünk, és Virányi Zsoltan maradunk, mert hogy Török Lászlót fogjuk nem sokára majd kapcsolni a híreket követve. Köszönjük szépen!
Ez a Hazafutás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sport Rádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
Lefog! 15-13!
Radulovics! Gól! Megvan!
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Műsorajánlót hallottak.
Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
Megérkezett a Bajnokok Ligája serlege a Hősök terére. Hétfőn tárgyalja a képviselői juttatások csökkentését az országgyűlés. Folytatódik a napos száraz idő. Jó napot kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
Sporthírek.
Ma délelőtt megérkezett a labdarúgó Bajnokok Ligája trófeája a Hősök terére, ahol megnyitotta kapuit a budapesti döntő hivatalos szurkolói zónája. A serleges sztárvendég, a világbajnok brazil védő Cafu kezében érkezett meg, aki a Milán játékosaként is magasba emelhette a BL trófeát. A Hősök terén egészen vasárnapig izgalmas programokkal várják a látogatókat. A Bajnokok Ligája döntőjét szombaton 18 órától a Paris Saint-Germain és az Arsenal vívja majd a Puskás Arénában. A Ferencvárosi Tornaklub megtartotta éves közgyűlését, amelynek elején Nyíri Zoltán ügyvezető alelnök elmondta, a sajtóhírekkel ellentétben egyik egyéni vagy csapatsportban sem kell visszaléptetni a klub versenyzőit az élvonaltól. A Fradi.hu cikke szerint ezt követően a jelenlévők meghallgatták és elfogadták a sportigazgatóság és a felügyelőbizottság éves beszámolóját, az előző évre vonatkozó független könyvvizsgálói jelentést és az Egyesület 2025-re vonatkozó pénzügyi teljesítésről szóló gazdasági beszámolóját. A labdarúgó NB2-ben szereplő Videóton hivatalos honlapján jelentette be, hogy meghosszabbított a Spandler Csaba szerződését. A mai közlemény szerint a csapatkapitány a következő idényt is a székesfehérváriaknál tölti. Spandler Csaba 2023 nyarán tért vissza Székesfehérvárra. Az elmúlt három idényben 56 NB1-es, 28 NB2-es és 7 kupa mérkőzésen lépett pályára a Videóton együttesében.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
Hétfőn tárgyalja a parlament az országgyűlésről szóló törvény módosítását, közölte a házelnök. Posthofer Ágnes elmondta, a törvény módosítással csökkenteni kívánják a költségeket, a képviselői juttatásokat, illetve megtakarítási intézkedéseket vezetnek be. Az indítványt valószínűleg házszabálytól való eltéréssel vitatják meg. Megszavazza a képviselői tiszteletdíjak juttatások csökkentéséről szóló törvényjavaslatot a Fidesz és a KDNP. Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője közösségi oldalán azt írta, a két képviselőcsoport támogat minden olyan költségszűnhet szándékot, amely megőrzi az országgyűlés méltóságát, nem jár a parlamenti képviselői munka ellehetetlenítésével és minőségének romlásával. Vissza kell fizetni a Sáraboton korábbi fővárosi főispán által jóváhagyott a választás után kifizetett összesen 70 millió forint végkielégítést, közölte a vidék és településfejlesztési miniszter. Lőrinc Viktória szerint elfogadhatatlan, hogy egy közigazgatási vezető a magyar állam számára kedvezőtlen szerződéseket írjon alá. A miniszter ezt is bejelentette, hogy a főispánoknak járó végkielégítése kifizetését megtagadja. Fiatalkorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények miatt 5 embert fogott el és 14 helyen tartott házkutatást a rendőrség, közölte a belügyminisztérium. A Nemzeti Nyomozóiroda gyermekvédelmi intézményekben felmerült fiatalkorúakat érintő bántalmazások és azok intézményi kezelésének vizsgálata kapcsán folytat eljárást. A nyomozás eddigi adatai szerint több esetben elmaradt a gyerekek panaszainak megfelelő kivizsgálása, a hatóságok értesítése, illetve a rendőrségi feljelentés. Az intézmények több ügyet saját hatáskörben próbáltak lezárni. Mostantól bárki számára elérhető a 9-ek költőcsoport életműve. A szerzők több mint 500 kötethez adták nevüket, melyek közül mintegy 200 a Magyar Elektronikus Könyvtár felületén, a többi pedig a MegPlusz adatbázisban olvasható. A 60-as években bölcsész hallgatóból alakult 9-ek együttműködését a korabeli kultúrpolitika sokáig akadályozta. A digitális publikáció alkalmából június 8-án kerekasztal beszélgetést tartanak majd az Országos Széchenyi Könyvtárban.
Közlekedés.
Torlódás alakult ki az M0-áson Gyálnál az M3-as felé. Erős a forgalom az 51-es és az 510-es főúton Dunaharasztinál. Hosszabb menetidőre kell készülni. Aki teheti, válasszon másik útvonalat. Az M1-esen Budapest felé Tatánál a torlódás meghaladta a 9 kilométert, valamint távol a Bicske és Biatorbágy között is időszakos torlódás nehezíti az előrejutást. Itt is hosszabb menetidőre kell készülni. Aztán az M5-ösön munkavégzés miatt torlódás alakult ki a határ felé Örkénynél. Az 54-es kilométernél sávzárás követel figyelmet. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
Időjárás.
Sok napsütés várható, ma kevés, holnap olykor több fátyol és gomoly felhővel. Eső nem lesz. Napközben gyakran kell élénk, néhol erős széllökésekre számítani. Éjszaka 6-11, napközben 22 és 27 fok között alakul a hőmérséklet.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban, Budapesten az FM 105.9-en.
15 óra 39 perc, ez itt továbbra is a Hazafutás, a mikrofonnál is a vezető Csisztu Zsuzsa, és Virányi Zsoltal ülünk itt a továbbiakban is a stúdióban. Elköszöntünk Tokai Viktortól, a magyar férfi jégkorong válogatott másodedzőjétől, akivel szerintem nagyon értékes dolgokra bukkantunk itt ebben a gyors elemzésben, hiszen azért meg a világbajnokság nyilván mélyebb értékelése hátra van. Viszont ha magyar jégkorong és magyar rádió, akkor az élő ikon Török László is itt van velünk a vonalban. Nagy örömünkre. Szerbusz, Laci, szeretettel köszöntelek.
Szevasztok, itt vagyok.
Na hát, ahogy mondtam, ha Magyar Rádió, illetve rádiós hang és jégkorong, akkor azért azt gondolom, hogy ez a, ennek a szókapcsolatnak természetesen mindenképpen a jele hozzát kell, hogy mutasson. Figyelted, gondolom, és van véleményed is a magyar férfi jégkorong válogatott szerepléséről. Nálad a bennmaradás önmagában, vagy az elit csoportban maradás újra milyen értéket képvisel, hogy látod?
Azt látom, vagy az én véleményem az, hogy erőn felül teljesített a válogatott. Tehát azért mondom, hogy erőn felül, ezt is Virány Zsolta elég sokszor megbeszéltük, hogy én sokszor azt mondtam, és azt mondom, hogy a normál esetben a magyar válogatott talán nem is az elit csoportba tartozik. Mert hogyha belegondolsz abba, hogy mondjuk az orosz és a fehér orosz válogatott eltiltás miatt nem szerepel a világbajnokságon, akkor ettől a pillanattól kezdve már kettővel hátrább vagyunk, és akkor ettől a pillanattól kezdve mi a divízió egyben játszunk Kazahsztánnal, Ukrajnával, Franciaországgal, és nem vagyok benne biztos, hogy ezekkel a csapatokkal mi győztesen tudjuk fölvenni a harcot. Ennek megfelelően az elit csoportban való bentmaradást én óriási eredmények tartom.
Akkor hát ez nagyon fontos, hogy a te perspektívád az ilyen, hogy ez egy nagyon pozitív dolog, és ugye az is elhangzott, hogy itt ennek leginkább nyilván azért is lehet jelentősége, mert a fejlődést bizonyos szempontból az garantálja. Tehát az elit csoportban szereplő csapatok még akkor is, hogyha ugye Tokai Viktor úgy fogalmazott, hogy mi még csak alsó tagozatosak vagyunk ebben a körben, de ahhoz, hogy az ember majd felsőbb osztályba léphessen, és adott esetben mondjuk legalábbis ugye a két csoport hát alsó házában, a szabad így fogalmazni, masszívabb mérkőzéseket, esetleg egyel több győzelmet tudhassa maga mögött, ahhoz viszont ez a környezet kell, tehát ez az az inkubátor környezet, amiben az ember fölfelé fejlődhet sok szempontból. Így látod-e?
Ez egy az egyben így van, de egy picit visszaszaladok. És azt mondom, hogy mi Hajdanában elindultunk 1994-ben, én még nagyon jól emlékszem rá, Virány Zsolt szerintem még nem volt, én fiatal rádiósokkal kimentünk Idóra a C-csoportos világbajnokságra. Zsolt, ott voltál? Nem voltál?
Nem, ez a Máté Palival, Jós Anyival, Fehér Balázssal lehettetek kint.
Így van, Zöld Pista, Sipos Jancsival voltunk kint. Az volt a tétje annak a világbajnokságnak, hogy a magyar válogatott bent marad-e a C-csoportban, a világbajnoki C-csoportban. Az is igaz, hogy az a Szovjetunió szétesése és Csehszlovákia szétesése idején volt, amikor olyan csapatok játszottak a C-csoportban, hogy Szlovákia, Kazahsztán, Ukrajna, Fehér-Oroszország, Szlovénia és Bulgária. Egyetlen egy mérkőzése volt sanszunk, hogy mi megnyerjük, ez a bolgár volt, és megnyertünk, és azért nem estünk ki a C-csoportból a D-be. Akkor ugye azt mondtuk, hogy milyen jó lenne előbbre lépni. Eljött az idő, hogy följutottunk az elit csoportba, ez 2008-ban volt. Akkor örültünk annak, hogy ott vagyunk, kiestünk. Akkor 2016-ban újból az A csoportban voltunk. 2023-ban újból az A csoportban voltunk, és akkor az volt a megfogalmazásunk, hogy milyen jó lenne, hogyha ez a liftezés megszűnne, és már bent maradhatnánk a legjobbak között. Na hát megjött 2025, bent maradtunk. 2026 még egyszer bent maradtunk. Hát mi az ördögöt akarhatnánk még? Szóval gondolj bele még, Zsuzsi, hogy direkt megnéztem, amikor készültem erről a beszélgetésre délelőtt, az utóbbi 15 évben, azban a két országban, amit Tokai Viktorral most beszélgettetek, hogy Norvégiában és Dániában 15 év alatt a norvégok, akik, hát most nem akarok hazudni, szerintem 30 éve az elitben vannak, kétszer jutottak a mostanival együtt a legjobb 8 közé. Kétszer. Különben 10.-14. hely. Ugyancsak dánok kétszer jutottak be az utóbbi 15 évben, különben a 10.-14. helyen vannak. Tehát mi ezekhez akarunk fölzárkózni. Nem lehet azt elkívánni, hogy most akkor Svájc ellen majd játszunk ilyen baromi jól, meg mit tudom én, az USA ellen baromi jól. Együtt, hogy ilyen... Igen?
Semmi, abszolút, én abszolút értem, és maximálisan osztom is a nézetedet, és kifejezetten nem osztom azoknak a fanyagoknak a véleményét, akik úgy fogalmazzák meg, hogy csak a britteket sikerült legyőzni. Azt gondolom, hogy a játék számos elemében lehetett kézzel foghatóan látni a fejlődést.
Sőt, hogy én azt mondom, hogy 4 mérkőzésen jól játszottunk. Aha. Tehát például a finnek elleni 4-1-es vereség, az egy szerintem szenzációs játék volt. Tulajdonképpen én azt mondom, hogy az osztrákok elleni 2-4-jel is én kivékültem, avval együtt, hogy volt 3 támadó harmadban elkövetett kiállítás, ami butaság, de ezzel együtt. A brittekről ne beszéljünk, mert 5-0-ra legyőzni a britteket jó eredmény. Az Egyesült Államokkal 3-7. Na most itt egy dologban, hát engedt tessék meg, nagyon-nagyon szeretem Tokaji Viktort meg az egész stábot, de hadd mondjam azt, hogy avval együtt, hogy ők a szakemberek, én csak szeretem a jégkorongot, de én azt mondom, hogy 3-5-nél lehozni a kapust az Egyesült Államok ellen, hát az enyhén szóval pofátlanság. Én azt mondom, hogy hiú ábrán azt hinni, hogy mi vagy az Egyesült Államok ellen 6 játékossal a 4 ellen majd gólt ütünk. Hát meg is mutatták, hogy nem ütnek gólt a magyarok, hanem ők ütnek üres kapura gólt, tehát nekem meggyőződésem, hogy ez, még egyszer mondom, Viktor, ha hallasz, akkor csak annyit mondok, hogy megkövetlek, mert te vagy a szakember, vagy ti vagytok a szakemberek, de ezt én edzői hibának vélem. És ha már edzői hibát mondok, akkor a játékosokra is hadd mondjak. Én nagyon-nagyon sajnálom, hogy a 2 kapus, akik védtek, Bálizs és Vaj, nem lett különösen kiemelve. Annyi lövést kaptak, annyira szétlőtték őket, hogy szerintem szenzációs teljesítmény hűtöttek. 3 játékost kapásból mondom, hogy szenzációsan játszottak. A kis Szongot, Erbócs, aki szenzációs volt, kihasználta a testét, nagyon jó volt, és az a Nagy Krisztián, aki tulajdonképpen az utolsó pillanat után került be a csapatba.
Hát ha nincs Bartali sérülése, ugye az osztrákok ellen, akkor Nagy Krisztián végignézi a VB-t úgy, hogy nincs benevezve.
Ők 3 szenzációsan játszottak. Van 2 játékos, akire azt mondom, hogy én nekem nagy meglepetés és pozitív meglepetés volt. Pap Kristóf és Vince Peti. Valami nagyon-nagyon kellemes meglepetés volt. És nálam hatalmas elismerés illeti Zsofron Istvánt.
A rangidőst, nem, 38 a rangidőst, éves.
Akinek én hadd mondjam azt, hogy közelről ismertem őt, vagy ismerem őt, és a fiatalkori Zsofron Pistával, hát hogy mondjam, nem voltam kibékülve, de a mostani sportemberi magatartása, az azt mondom, hogy olyan volt, mint az édesapjáé, aki ugyancsak szerepelt az A csoportban, még a román válogatottban, Zsofron Árpád, szóval volt kitől örökölnie, és most azt mondom, hogy igazi sportember volt. Tehát én végül is azt mondom, hogy ez a világbajnokság, ez a szereplés nekem minden igényemet kielégített. És egyetlen egy dolgot még hadd mondjak el, tudom, hogy dumálok.
Hál' Istennek.
Azért hívtunk.
De ha hokiról van szó, akkor tudjátok, hogy elkezdek beszélni. Tulajdonképpen tegnap beszéltünk Virányi Zsoltival arról, hogy sokan mondják azt, hogy, és biztos, hogy igazuk van, mert továbbra is azt mondom, hogy én nem vagyok szakember, hogy ha lesz majd magyar NHL játékos, az milyen jó lesz. Én nem vagyok ebben annyira biztos.
No.
Meg kell, hogy mondjam, hogy
pont ezt akartam megkérdezni, hogy a Szongott Domán kapcsán meg NHL draftolás, ugye legutóbb Vas János 2002-ben pipálta ezt ki, de hát NHL játékosunk még mindig nincs.
Így van, a legközelebb Szuper Levente volt hozzá, hiszen ő ült a padon tartalékként, tehát ő volt a legközelebb hozzá, ezt ne felejtsük el soha, de én azért nem látom ebbe a megváltó szerepét, mert nekem mindig az az érzésem, hogy ha egy játékos kimagaslik, és elér a profi szintre, arra a szintre, hogy ő a jégkorongozó, ő a sportember, akkor nem biztos, hogy ő már a válogatottért, hanem a jó szerződésért fog küzdeni. Elég arra gondolni, hogy a német válogatottból 5 vagy 6 játékos ezen a világbajnokságon lemondta, NHL játékos lemondta a világbajnoki szereplést. Uh-huh. És igazán nagyon halkan jegyzem csak meg, hogy vannak más sportágban magyar játékosok is, akik a toppon voltak klubszinten, és hát nem szakadtak meg a válogatott szereplésért, sőt, mi több a mai magyar jégkorong válogatottban is vannak olyan játékosok, akik nem szakadtak meg azért, top játékosok, akik nem szakadtak meg azért, hogy ugyanebben a sikerben ők is osztozzanak.
Laci, Lacit írogattam közben, jegyzeteltem. Egyrészt a norvég és a dán kettős az nagyon érdekes, mert pont a két magyarországi világbajnoksághoz köthető a feljutásuk a világelitbe, és azóta nem estek ki. A dánok még ott Székesfehérváron 2002-ben, meg Dunaújvárosban onnan jutottak fel, a norvégok Debrecenből 2005-ben, és hihetetlen, hogy azóta ott vannak. Sofronról ugye el kell mondani, hogy 189-szeres válogatott lett, megelőzte az örömrangsorban ifja Bocskai Gábort, aki 187-szeres válogatottként hunyt el. És még akkor, amit felírtam, hogy például a negyedik sorunk, itt említetted Vince Pétert, meg Nagy Krisztiánt is, tehát a negyedik sorunk is kifejezetten gólerős volt, Terbócsa maga 2 góljával, 3 asszisztjával a kanadai táblázaton gyűjtötte a pontokat.
Egy ember hátrányos találattal, azért gondolj bele, ember
a britek ellen, a britek ellen, ugye, amikor ott valahol a semleges harmadban a palánknál ment a korongért, és a legjobb játékosukat, az egyik legjobbat, a Körköt, addig oda piszkált, igen, és aztán a korongot a legnagyobb örömünkre megszerezte, aztán ugye az ígyszerben értékesítettem, mert nem is tudom, ki mondta, talán a Hári János szokta neki mondani, hogy olyankor lőjél csak, mert nagyon nagy lövőereje van a Terbócsnak, akkor ne cicomázza. Hát nem cicomázta, hanem a balasóba bevarta, ahogy kell. A jövőről még egy picit zárásul mindenképp kérdeznélek, hogy itt azért olyan számításaink vannak, hogy jövőre Németországban lesz Düsseldorfban és Mannheimben a VB, és könnyen lehet, hogy most úgy számolgatnak a szakemberek, de ez még nem hivatalos, hogy a két feljutó közül majd a kazak jön ismét, mint tavaly, a bennmaradásért lehet, hogy akkor ellenük kell nyerni, és az osztrák-német is ott lehet. Te mire számítasz, és nálad mi jelenthet jövőre az előrelépés? A bennmaradás az előrelépés megint? Vagy igen, ennél több kell?
Igen. Én határozott, igen. A bennmaradás határozata azt mondom, hogy igen, utána lehet cicomázni. Én is szerettem volna, és meg lett volna a szansz, ha egy kicsit belegondolunk, az osztrákok ellen is szerzünk még egy pontot.
Igen, mi is azt hiányoltuk a legjobban, így van, az osztrákok ellen éreztük ezt.
Nagyon jó lett volna. Legyen meg a bennmaradás. Szóval nekem továbbra is az, hogy megszűnjék, ami megszűnt már, a liftezés, hogy mi ott vagyunk, megszokják. Pont amit Tokaji Viktor mondott, hogy elfogadjanak felkészülési mérkőzésre, a Nemzetközi Szövetség ugye ezeket a tornákat egyre inkább akarja növelni, tehát ezeket a magyarok is részt vesznek ezeken, tehát akkor van erre szansz, hogyha mi továbbra is az elitben maradunk, tehát én továbbra is azt mondom, a jövőre is kapásból a 3 ponttal való bentmaradást sikernek érzem, ha esetleg lesz még egy pontocska, akkor még boldogabb leszek.
Laci drágás, akkor még annyit mondj nekem egy picit, mert nyilván a szavaidból azt hallom ki, hogy hallgattad Tokaji Viktor értékelését, és mit gondolsz arról?
Nem az egészet meg kell, hogy mondjam neked, csak egy részét hallottam, igen.
Mit gondolsz arról, ami végül is erről a magyar formációról szól? Tehát arról, hogy tulajdonképpen 2 éve ugye, a Majoros Gergely által kialakított magyar tím, végül is, ahogy ők mondják, ahogy ők fogalmaznak, ugye azzal a céllal indította el a közös munkát, hogy teremtsenek egy olyan kultúrát itt a sportágon belül, amely egy kicsit egyébként azokat a régi, szép és fontos értékeket helyezi előtérbe, illetve hogy tulajdonképpen átéli, megéli azt, hogy mit jelent szinte szavak nélkül kommunikálni, mert hogy értjük, hogy honnan jövünk. Ráadásul ugye az előző generáció vette a kezébe tulajdonképpen a szakmai irányítást, azt, akiknek a sikerein ezek a mostani válogatottak részben felnőttek. Tehát mit szólsz ahhoz, hogy végül is eljutottunk oda, hogy van egy, ahogy te is fogalmazol, a liftezést már elkerülni tudó, az elitcsoportban nem maradni képes, teljes egészében magyar válogatottunk.
Még nagyobb teljesítménynek tartom azt, hogy egy magyar stáb lehet ezzel a válogatottal. Uh-huh. Ezt még nagyobbnak tartom, mint a bentmaradást. Uh-huh. Mert ez egy óriási dolog, egy szín magyar stáb. Nem tudom, nem néztem utána elég mutató, hogy nem néztem utána, de szinte biztos vagyok benne, hogy az egész VB mezőnyében az egyetlen olyan stáb, amiben csak hazai szakemberek dolgoztak. Hm. Azért nem néztem utána, de szinte biztos vagyok benne, és ez a csapat, ez avval együtt, hogy mondtam, hogy az Egyesült Államok elleni 3-5-nél a bekapott két gólt kifejezetten a szakmai stábnak a nyakába varrom. Azt mondom, hogy óriási a dolog, hogy ezek a srácok, ezek a megbízható emberek, a Majoros Gergely, a Szilasi, a Tóth, Kis Dávidra gondoltam, hülye vagyok. Tehát Kis Dávidra gondoltam, szóval Tokai Viktor, és így tovább. Szóval ez egy óriási dolog, hogy ilyen stábunk van. Én sokkal többre tartom, mint hogyha kanadai edző lenne, uh-huh. mint hogyha osztrák edző lenne, ha amerikai edző lenne. Szóval ez egy óriási dolog. És pont az, amit Csuzsi mondtál, hogy az elődök. Tehát például a Mogyi megérte azt, hogy Szapporóba följutott.
Igen.
Ő aztán már Mogyi mondom, tehát Major
Igen.
Gergely.
Igen.
Tehát ő hitelesen tudja azt mondani, hogy gyerekek, a szívedet tedd ki ide a öltözőpadra, vagy a jégre.
Pontosan.
Mert ugyanezt csinálták ők is, a többiek, akik Kisocskaival, Palkovicsal, és így tovább Szapporóban. Tehát igenis lehet úgy mondani nekik, hogy átérezzék, hogy hát ha ezt mondja ez az edző, akkor valószínű, hogy ez így van.
Én is azt gondolom, hogy a hitelesség az egyik legfontosabb építőköve ennek a mostani sikernek ebben a stábban. Egy rövid kérdésre és rövid válaszra van már csak időnk, drága Laci, még pedig az ugye, hogy Svájc, Svédország, Kanada, Egyesült Államok, Finnország, Csehország, Norvégia, Lettország mérkőzésekkel folytatódik ma ugye a világbajnokság. Te kit vársz a végén győztesként? Lehet-e Svájcnak VB aranya a dolgok mostani állása szerint, vagy nem?
Szurkolni én is Svájcnak szurkolok, ugyanúgy, mint te, mert már több ezüstérmük volt, bronzérmük, nagyon szurkolok nekik. Én úgy tagsálom, hogy azért erre nem lesz lehetőség, én Kanadát várom továbbra is elsőnek.
Hát nagyon szépen köszönjük. Most nem láttad, de Virágyi Zsolti, nem tudom, hogy ennek örültél. Te kanadai drukker vagy?
Nagyon.
Jó, akkor ezzel a mondatoddal neki is kedveskedtél itt a végén. Nekünk meg az egész...
De mi együtt szurkolunk, Zsuzsi, a svájci válogatottak,
így van,
jó?
Így van, mi együtt vagyunk a svájci oldalon.
Így van.
Úgyhogy itt most már azt gondolom, ezzel is, és az elmúlt fél órában az elemzéseddel is mindannyian gazdagabbak lettünk. Nagyon szépen köszönjük, Laci, nagyon örültünk a meglátásaidnak. Török László legendát hallhattuk, és Virágyi Zsoltnak is köszönöm szépen a stúdióban a jelenlétet. Rövidesen jövünk majd vissza a Nemzeti Sportkörrel.
Ez a hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. I'm
riding through the city to the temple station. He cries into the leather seat. As soon as he knows a baby was a family man, but the world has got him down on his knees.
Szám termék megjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója. A Nemzeti Sportrádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
Valóban ez itt már a Nemzeti Sportkör, 16 óra 3 perc van, és kezdjük is a beszélgetést Kovács Erikával, a Nemzeti Sport főmunkatársával, Deák Zsigmonddal, a Nemzeti Sport főszerkesztő helyettesével, és mindjárt csatlakozik hozzánk Szőlősi György, a Nemzeti Sport főszerkesztője is. És engedjétek meg, hogy egy friss hírrel kezdjem, ami szerintem mindenképpen egy pár mondatot feltétlenül megért, mert hogy a Ferencvárosi Tornaklub csütörtökön délelőtt megtartotta éves közgyűlését, amelynek az elején Nyíri Zoltán ügyvezető alelnök elmondta, hogy a sajtó hírekkel ellentétben egyik egyéni vagy csapatsportban sem kell visszaléptetni a klub versenyzőit az élvonaltól. Ugye mindenféle fajta hírek láttak napvilágot, hogy adott esetben bizonyos szakosztályoknál akár a fizetéscsökkentés, akár a, adott esetben a kiharcolt státusz ellenére a csapatoknak a visszaminősítése is másik vagy alacsonyabb osztályba szóba kerülhet, és ugyanezt én nem feltétlenül tudom értelmezni, de a hír része, hogy illetve nem tudom pont értelmezni, tudom csak, hogy ez vajon a perspektívát tekintve mit jelenthet, hogy a klub pénzügyi hátterével kapcsolatban pedig az hangzott el, miután a beszámoló és a pénzügyi beszámoló is természetesen végigment, hogy 430 millió forint nyereséggel zárta a 2025-ös évet a Ferencváros, és a gazdasági beszámoló szerint 13%-kal nőtt a klub bevétele. Jó, hát ez a jelen helyzet, nem tudjuk, hogy mit rejt a jövő, azért az pozitív dolog el, hogy egyelőre úgy indul neki a Ferencváros az új évnek, hogy mindenki maradott, amit egyébként kiharcolt magának.
Hát azt mondom, hogy ez egy, ahogy mondtad is, egy évi rendes beszámoló közgyűlés, tehát itt papíron, és ugye 2025-ös adatokat mondtál.
Igen,
de tudomásom szerint 2026 van, történt sok minden ami nyilván befolyásolja.
De 26-os pénzügyi beszámolót még nem tudsz
lehet,
készíteni.
Persze, így van, nem is ezt mondom, csak ugye most amire reagált ugye Nyíri Zoltán, ugye mert Kubatov Gábor elnök úr nem volt ott ezen a közgyűlésen, nyilván nem a 430 millió pluszra reagált, hanem azokra az információkra, hogy mondjuk például a férfi kéziseknél volt ilyen kvázi válság értekezlet meg több helyen. Hát én azt mondom, hogy ennek a hírnek egyébként örülni illik, mégiscsak a az egyik patinás sok szakosztályos modellt vívő legnépszerűbb magyar klubról van szó. De nem látok bele úgy a háttérbe, hogy azt lássam, hogy akkor ez mit jelent. De a szándék, ha jól olvasom Nyíri Zoltán szavait, akkor az, hogy folytassák ezek akár csapatok, akár egyéni szakosztályokban a munkát. De azt gondolom, hogy az elképzelhető bizonyos helyeken nem azon nem olyan lehetőségek mellett, tehát most főképpen anyagi, és ebből fakadóan szakmai lehetőségekre gondolok, de ugye erre konkrétumot nem tudunk. Egyedül a férfi kézéseknél szivárgott ki egy fizetéscsökkentési terv, de máshonnan semmi ilyesmi.
Például Robikin távozásának lehet azért szerinted a felmerülő pletykákhoz köze?
Erre nehéz mit mondanom, mert ugye még nem derült ki teljesen, hogy Robikin például hova megy, mert szerintem az sem mindegy.
Mert sok mindenre választ adna.
Igen, lehet hogy az is, hogy kvázi nem tartóztatták, mert a fizetése olyan, hogy ez is benne van. De hogyha mondjuk a meghívást azt mondjuk nem Pozsonyból kapta, mert ugye a Slovan Bratislava is felvetődött, mint klub, mert az akárhogy is, de a szakmailag nem előrelépés a Fradiból, és akkor finoman fogalmaztam, hanem akár Celtic, Tottenham, stb. Nem kell magyarázni, ugye, vagy sorolni azokat a csapatokat, ahol ő eleve játszott is, vagy bármilyen korábbi kapcsolata volt, és szakmailag esetleg ott el lehetne. Tehát ha nem ez történik, akkor a logika az diktál, hogy valóban ennek is szerepe lehet. De úgy nem, de most egyelőre ugye látod, aki elment a foci csapattól, annak lejárt a szerződése, vagy mondjuk Abu Faniról van szó, de Abu Faniról volt is szó korábban, közben hazajöttek, vagy visszajöttek a kölcsönadott játékosok. Tehát igazából még egyelőre nem történt semmi olyan, ugye Borbé Balázs, aki egyébként ugye az utánpótlásba dolgozott, és jó, hogy mondjam, abszolút békébe vált el a klubtól, és aztán ment vissza a Dunaszerdahelyre, és onnan ment Győrbe, tehát magyarul az ő neve is felvetődött. Tehát ilyenkor, ha ez felvetődik, és mondjuk a legnagyobb riválisattól viszed el az edzőt, akkor azt mondom, hogy azért olyan borzalmas nagy gond nincsen. De nem történt meg. Csak mondom, hogy erről is van szó.
Sőt, tehát most persze, erről hangos pletykák, vagy szakmai találgatások, hát azért mondom, kevésbé pletykák.
Én úgy nem látok bele.
Szólnak.
Én nagyon remélem, és mindjárt Eránnak átadom a szót, mert például egyéni sportágból is nagyon megeresülött a Fradi. Tehát a kocsa, az úszása, hát olyan szakágok,
amik voltak, amik
nem
voltak
a sportága, vagy szakága, szakosztálya, és akkor egyszer csak, mert azt mondom, hogy birkózás ilyesmi, ami hagyományosan volt, és hagyományosan erős volt ez a dolog.
De lettek olyan szakosztályok, amik nem voltak korábban.
Meg a Betlehemék, meg mit tudom én, tehát hogy a...
Meg a férfi torna mellett most már vannak női tornászai is a Fradinak.
Régen voltak, úgyhogy most újra vannak.
Igen, valóban, csak engem például ez meglepett. De egyébként az elejére visszatérve, ha nem a Fradi, akkor is jó ez a hír, bármelyik klubról van szó, hogyha azt tudja bejelenteni. Szóval ez sosem jó, hogyha valaki nem tud elindulni nyilván az adott sportág adott bajnokságába, kiharcolta. A Robikin kapcsán nyilván én sem tudok többet, én bennem azt fogalmazódott meg, de én sem tudom, lehet, hogy majd Gyuri többet tud, amit most felolvastál, hogy lehet ez egy nyugalomra intő kommuniké is talán, mert ugye azért még sok minden lefolyik a Dunán, tehát nem tudhatjuk, hogy mi lesz a következő hónapokban. Ne adja az Isten, hogy ne kelljen elindulniuk a bajnokságba, de nem...
Vagy ne tudjanak.
Igen, tehát hogy az egy héttel, meg a két héttel korábbi állapothoz képest nyilván a berkeken belül történhetett sok minden, de azt nem tudjuk, hogy van meg az adott sportágban a pénzügyi fedezet. Az, hogy az egyéni sportolókkal hogy lesz, mint lesz, én erre nagyon kíváncsi vagyok, mert tényleg nagyon feldúzzadt a Ferencváros. Azért sokan nem is feltétlenül a Népligetben készülnek, de hát...
Tehát, hogy papíron FTC-sek.
Igen.
Jó, de ilyen de sokszorságban van ilyen, persze.
Ez
egy modell, egy modell.
Persze, ezzel nincs is semmi gond ezzel, csak hogy adja Isten, hogy ne úgy igaz. Mert ugye a legtöbbet Párizs után, ha jól emlékszem, Párizs után kezdtek el nagyon igazolni a...
Igen, és olyan szakosztályokat is bővíteni, amik egyébként vagy voltak, vagy újra, ahogy azt mondtátok, a női tornánál újra teremtődtek. Hozzáteszem, hogy a Nyíri Zoltán erre is utalt, bár ő mondjuk kvázi ellenséges sajtóról beszélt, de talán nyilván, ahol politikus a klubelnök, ott elképzelhető, hogy kap akkor is, amikor nem érdemli meg, hogy így mondjam, meg akkor is, amikor esetleg megérdemelni, de ez nyilván ez is szubjektív, de a lényeg az, hogy persze, hogy a Fradival foglalkozik mindenki, az előbb mondtam a legnépszerűbb, előbb mondtam ezt, de egyébként szerintem minden klubnál most
Ez van.
Ez van. Is. Csak ugye mondjuk, most... már elnézést kérek a Salgó Tarjánnak, kevésbé
elnézést kérek
a Tarjánoktól, de nyilván ezt nem pejoratíve mondom.
Dobomat labdáltam el pont ebben a tekintetben, hogy ugye azért az elmúlt hetekben elképesztő mennyiségű kérdőjel fogalmazódott meg minden szempontból, ami a magyar sport életet és a folytatást illet, és ugye ebből az egyik kiegyenesedett, hiszen tudjuk, hogy Kálnak egy kis Attila lett a sporti felelős szakállamtitkár, korábbi tusázó világbajnokunk, sportújságíró kollégánk, többször is díjazottunk, de a kérdés az inkább, hogy valóban, hogyha egy ilyen kaliberű, egy ilyen volumenű klub, mint a Ferencváros közgyűlését követően van egy ilyen, ahogy erre fogalmazott, tulajdonképpen egy ilyen csendreintő, vagy inkább egy ilyen csitító, vagy nyugalmat árasztó hír, hogy de maradunk, minden megy tovább, minden szakosztályunk ugyanabban a versenyben és ugyanabban az osztályban fog majd az ősz folyamán szerepelni, mint amit egyébként kiharcolt magának, mert ez azt jelenti, hogy szakmailag nem kényszerülnek tulajdonképpen csökkentésre, akkor ez jelenthet egyfajta nyugalmat úgy generálisan a magyar sportéletben másoknak is, vagy a Ferencváros annyira külön polcon van, hogy teljesen mindegy, hogy ott mi történik, az, ahogy fogalmazott a Zsiga Salgó Tarja, ennek nem oszt, nem szoroz.
Hát lehet, hogy a messze gyerekkorunkban nyúló kádár korszaki reflexek miatt van ez így, de aki megtanult a sorok között olvasni, az mindig, amikor azt mondják, hogy nyugalom, nincs itt semmi probléma, akkor fölkapja a fejét, hogy akkor itt most valami nagyon nagy probléma lehet. És Isten őriz, hogy megkérdőjelezzem Nyíri Zoltán szavait, bár nem biztos, hogy teljesen képben vagyok, de azt hiszem, hogy ez nem egy hivatalos kommuniké volt, aminek megint meg lenne a maga helye és súlya, hanem inkább egy közgyűlésen elhangzott, sajtó által kiszivárogtatott, vagy megjelentetett
jelentés. Ez igaz.
Ami, tehát nem a széles közvélemény felé, ahogy szokták mondani, gondolta a Fradi ezt közölni, hanem ott a helyben összegyűlteket megnyugtatni, hiszen az ezzel ellentétes tartalmú híreket valóban lehet hallani. Én is hallottam egyik-másik szakákról, szakosztályról, hogy veszélyben majd probléma lehet. Nyilván ebben a pillanatban, amiben most vagyunk, nem érdemes, hogy mondjam, olyan pessimista képet előrevetíteni, amely bár egyáltalán nem kizárt, szerintem sem, de most nincs rá semmilyen konkrét jel vagy bizonyíték. Tehát tételezzük azt fel, hogy a magyar sport, a magyar sportklubok, a magyar sportszövetségek a lehető legjobban, mint hogy egyébként erre utaló nyilatkozatok vannak, jön ki majd a kormányváltás okozta megrázkódtatásból, ami így is úgy is megrázkódtatás, hiszen a legjobb szándék mellett is van egy néhány hónapos átmeneti időszak, amikor ezt, és ezt nem lehet vitatni, a bizonytalanság az nagy. Tehát azt gondolom, hogy független attól, hogy mi következik, amit szerintem ebben a pillanatban senki sem tud pontosan, azt azért el lehet mondani, hogy a bizonytalanság az általános, hiszen valóban a azt megelőző évtizedekhez képest egy kiemelt, nagyvonalú állami támogatásban, nagy arányú fejlesztésben részesült a magyar sport, amellyel kapcsolatban azért egy-egy konkrétum, vagy konkrétumnak tűnő részlet már a kampány során is, meg azóta is kiszivárgott, tehát amit ebben a pillanatban tudni lehet, vagy sejteni lehet a kampányban, már olvashattuk azt, hogy a TAO által a sportba juttatott pénz összege, nagyságrendje nem fog változni, de nem a magáncégek utalják majd a TAO program révén közvetlenül a sportprojektekre ezeket a nem adóban befizetett pénzeket, hanem majd az állam beszedi a társasági adót, és a központi költségvetésen keresztül ígérték, ugyanennyi összeget kap a sport. Aztán volt a sportot is felügyelő belügyminiszter meghallgatása, ahol meg az hangzott el, hogy ez az összeg, itt azt hiszem egy ilyen 130 milliárdos keretről beszélünk körülbelül, ez marad ugyan, de nem csak a 6 kiemelt látvány sportág, amelyben egyáltalán TAO-ról lehetett eddig beszélni, hanem az összes többi sportág állami finanszírozását körülbelül ezen a kereten belül kell megoldani, ami már persze szülhet bizonytalanságot, már akkor legegyszerűbb matematikai összefüggést tekintve is, ami eddig 6 sportágra jutott, az majd most jut 15-20, nem tudom pontosan hány sportágra, ami óhatatlanul azt jelenti, hogy a 6 látvány sportágra jutó pénz is valamelyest csökkenhet. Az is igaz, az is elhangzott, hogy a létesítményfejlesztés nagyrészt itt elkészült, befejeződött, tehát olyan jellegű kiadásokból sokkal kevesebb várható, hogy nagy stadiont, csarnokot, uszodát kell építeni, bár például a tanúszodai programban, vagy a tornateremépítési programban azért szerintem van még tartalék, hogy így fogalmazzunk, vagy lenne még igény sok ilyenre, de ilyen nagy beruházásból biztos, hogy kevesebb lesz, vagy alig lesz, viszont fönn kell tartani ezeket a létesítményeket, ami hát szintén elég költségigényes, és amit a legutóbbi időszakban TAO-ból is meg lehetett egyébként tenni, szóval szerintem tételezzük fel a legjobbat, és bízunk a legjobb forgatókönyv megvalósulásában, de ettől még az, hogy most van egy átmeneti bizonytalanság, azt azért talán minden további nélkül ki lehet jelenteni.
És azt, amit itt pedzegettünk, hogy Robi Kint távozásának vajon ehhez lehet-e köze, és tényleg Borbély Balázs landolhat-e a Fradi kispadján, még erről megkérdeznének benneteket, mi erről tegnap itt, nem is azt mondom, hogy hevesen vitáztunk, de többen elmondtuk, hogy mit gondoltunk. Én személy szerint akkor azt mondtam, hogy én azért szeretném, a Borbély Balázs maradna Győrben, mert egyrészt joggal kiérdemelte hatalmas munkával ezt a bajnoki címet, és én szívesen látnám a Bajnokok Ligájában is megvéretni magát. Lehetőség szerint persze ezzel a változatlan csapattal, ami egyáltalán nem biztos, hogy így marad, hiszen ugye hallhattuk, hogy Vitális Milántól elkezdve sokakért lehet, hogy lesznek kérők, de én szívesen látnám ott, és nem az, hogy tehát nem a Fradival szemben, hanem szívesen látnám, ha ott léphetne tovább.
A Fradinak azért az előző évek nemzetközi szereplése miatt azért van egy olyan bónusza, hogy így mondjam, nem csak koeficiensben, hanem anyagilag is, mert azért ezek, tehát most itt beszélünk ugye eddig állami, meg nem a futballról beszéltünk, mert a futballnak egy jó része, tehát azért ott vannak nagyon komoly piaci bevételei is, például a nemzetközi porondon való szereplés. Tehát az nagyságrendekkel több, mint bárki másé.
Hát a játékos aladás idén különösképpen.
Azért más dolog, az más is csinálhatja, tehát azzal nincs semmi gond, de mondjuk így. Tehát magyarul az egy jelzés értékű, mondjuk a Bayern tudnám mondani, amelyik csapat ugye a Dortmundtól minden további nélkül el tudta hozni a legjobb játékosait, a Lewandowski-tól kezdve mindenki, amikor úgy gondolta, hogy ez hát az ő aktuális. Számára szakmailag aktuális, igen. Így van, miért ne tudná elhozni az edzőt természetesen. Meg hát nyilván a Győr sem marad változatlan, hiszen pont ez a lényeg az egésznek, ennek a rendszernek, hogy amikor valamilyen szintre eljutsz, hogy pontosan azból kinősz, akkor utána lehetőség szerint lépjél tovább, és tudjanak pótolni, és akkor forog tovább. Tehát most Vitálisra gondolok, fiatal, ugye pontosan tudjuk a nemzetközi fociba a kor, de nem elég, hogy jól focizol, de még fiatal is vagy, akkor ez exponenciálisan egy, igen, az értéke.
Nagyon jó kombináció.
Tehát, igen, nagyon jó kombináció. De most, hogy én mit szeretnék, vagy gondolok, az szerintem teljesen mellékes. Én azt gondolom, hogy Borbély Balázs pontosan tudja, hogy ő mit szeretne. Ugye amikor a Nemzeti Sportnak nyilatkozott, akkor nem zárta ki a külföldöt sem, még akár az ő sorsában sem, jelezve azt, hogy azért nem kapkodnak a magyar edzőkért, és akkor igen finoman fogalmaztunk, mert ugye Dárdai Pál és Lőv Zsolton kívül, ugye Lőv Zsolt is másod edzőként, de azért úgy nem ugrálnak az elit ligákba.
Azt mondjuk, bármelyik magyar edzőnek legyen mondva azért az a pályafutás szerintem.
Na, azért mondom. De ugye azért mondjuk a Kazeszlóten bejátszott Borbély Balázs, amikor labdarúgó volt, tehát vannak kapcsolatai Cipruson, Romániában, ugye Németországot mondtam, tehát magyarul nyelvtudása, szakmai tudása, tehát nem lenne kizárt, hogy esetleg elinduljon, és ott az NBA-nél magasabb színvonalú bajnokságban ő sikert arasson. Ez se zárta ki. Miért ne fordulhatna, hogy van egy kivásárlási ára, ugye ez
biztos,
viszont ténykérdés. Tehát most vagy a Fradi, vagy akár kicsoda legyen a Salgótarján megint. Tehát mondjuk igen, de hát ott valaki. Na mindegy, értitek, miről beszélek. Tehát, hogyha valaki jön, és azt mondja, hogy napot kívánok, kivásároljuk, akkor ez fog történni. Tehát
meg ha ő is akarja, mert
nyilván azt mondja, egyeztet, úgyhogy...
Ez mindig egy kicsit megöli a romantikát, amikor egy úgymond kis csapat, vagy a nagyokhoz képest kisebb csapat nagy erőfeszítései után jön a nagy, és kicsemegézi a legjobb játékos, meg elviszi a legjobb edzőt, és mondjuk a Fradi azért az elmúlt években csinált ilyesmit, hogy
a téli átigazolási időszakban is akart,
ugye
csak
duplán nyer akkor,
hát hogyha... Osvátot például elhozta a Paksó, igen, aztán ahhoz képest a Paks bronzérmes lett.
Hogyha egy vetélytársnak tekinthető csapattól sikerül elhozni egy jó játékost, vagy edzőt, akkor az dupla siker, mert a vetélytársa gyengíti, saját magát megerősíti.
Egyéni sportágokban egyébként van ilyen trend, hogy azért visznek el edzőt, hogy ne neveljék a ellenfelet.
Hát és a Fradi hozott el játékost a Videotontól, amikor a Videoton a vetétársának számított, a Pakstól, a Puskás Akadémiától, és próbál a Győrtől, ezt nem tudjuk, hogy hogy lesz. Itt a helyzet annyiban egy kicsit más, hogy nem egyszerűen vetétársról beszélünk a Győr esetében, hanem egy olyan csapat, amelyik legyőzte, felülmúlt a Ferencvárost, amire nem volt példa évek óta, nem volt példa arra, hogy magyar edző által irányított csapat nyerje a magyar bajnokságot, és egy csomó mindenben a Győr nem egyszerűen egy szimpatikus és ügyes trónkövetelő lett és maradt, mint mondjuk a Paks vagy a Puskás Akadémia.
Átírta a trendeket.
Abszolút. Ugye a Paks elmondhatja magáról, hogy a kupa döntőben kétszer legyőzte a Fradit, de azért a bajnokságban felülmúlni a Fradit az olyas valami, ami senki másnak nem sikerült a közelmúltban. Úgyhogy innentől kezdve kérdés is az, most az előbb említett bizonytalansági tényezőről nem is beszélve, hogy vajon rövidebb és középtávon a Fradiban vagy a Győrben vonzóbb-e vagy biztosabb-e mondjuk egy játékosnak a perspektívája, hiszen olyan forgatókönyv is elképzelhető, hogy a Győr lesz a stabilabb, még akkor is, hogyha az elmúlt évek eredményei meg erőviszonyai abszolút nem ezt mondatják. Mert ugye itt már nem tudom, erről volt-e szó, vagy terveztétek-e, hogy lesz róla szó, hogy azért itt például a Fradi futballcsapatának az eladásáról is lehet olvasni, hogy árulják, hogy esetleg jöhet olyan külföldi befektető, amelynek egyébként egy olyan csapat, amelyik 7 éve ott van a nemzetközi porondon, az akár vonzó is lehet, amelyik kiépült, nagyszerű infrastruktúrája van, új stadionja,
és
edzőközpontja.
És a stabilitást a világi Oscar-féle háttér miatt mondanád a Győrnél?
Igen, én sem vagyok olyan információknak a birtokában, amely alapján azt mondanám, hogy ez vagy az lesz a biztosabb, de hogy itt is egy kicsit bizonytalan a helyzet, az szerintem mondható.
Hát jó, na hát viszont egyáltalán nem bizonytalan az, hogy gyakorlatilag Magyarország egyik legnagyobb sporttörténeti eseménye előtt vagyunk, hát most már, ahogy az időt nézem, alig több mint 48 órával, hiszen szombaton délután 6 órakor Arsenal Paris Saint-Germain bajnokok ligája döntő, ugye a Puskás Arénában. Én ma kimentem direkt, mielőtt idejöttem a műsorba, hogy körbenézzek a Hősök terén, és megnézem azt a Champions Festivalt, amit hirdetnek.
A Zsuzsának már van akkreditációja, látom, és
mutatom,
mi feg a nyakában,
igen,
óriási.
Képek, igen. És óriási, igen.
Én lehet, hogy kicsit gyerekes vagyok, de az ilyenektől még elérzékenyülök, hogy a Bajnokok Ligája logóval egy ilyen nyakba akasztott.
Igen, azért így van, egyébként jól is néz ki mindenkinek. Mutatom, aki néz minket.
Sok tartja, a Szent Koronát tartja az angyal, az egyik oldalon, a másik oldalon.
Igen, egy magyar tervező munkája.
Hozzáteszem egyébként, Gábriel alkonya nincs fönn, ugye tudjátok, hogy felújítás alatt áll, tehát magán egyébként az obelisz tetején nincs ott, egy kicsit hiányoltam is, utána néztem, hogy mi ennek az oka, de
nem tudom, hogy grafikán ott van, és még nem. Most már nincs is sok idő hátra a döntőig, meg pedig komoly erőfeszítéseket tettem, hogy megtudjam, hogy ki tervezte ezt, és egyelőre nem tudja. Nem tudja az UEFA és az MLS stábja vagy illetékesei pontosan megmondani, hogy akkor ez most titkos vagy nem titkos. Valószínűleg titkos, hiszen valószínűleg azt a policy-t csinálja az UEFA, hogy ugyan egy kitűnő képzőművészt megbíz, és gondolom, hogy jól meg is fizet, de miután a Bajnokok Ligája brand az, amiről szól, és amit az előtérbe kell tolni, ezért nem hozzák nyilvánosságra, vagy nem.
Igen, de azért a városban akár mennyi az ember látja, hogy tulajdonképpen a brand mögött ott magaslik ugye a parlament csodálatos csúcsa, ott van ugye a Gabriel Arkangyal.
Én ismeretlenül is hálás vagyok, és köszönöm a tervezőnek is, meg azoknak is, akik lobbiztak emellett a design mellett, meg aki jóvá hagyta, annak is hálás vagyok.
Az elérzékenyülésed miatt, Zsuzsa, nem fejezte be a mondatot, hogy mi van a Hősök terén.
Igen,
na, tudjuk, hogy mi van, csak igen, hogy tömeg
igen,
vagy emberek.
Igen,
vagy...
igen, direkt ezért mentem el, hogy személyesen tapasztaljam meg a dolgokat, én még ebben hiszek. Jó az éjjel, de azért a két lábunk az a valódi. Nagyon nagy fesztivál hangulat van, még egyébként nincs akkora tömeg, mint amikor szerintem holnapra várható. Én mondjuk így napközben, én ebédidőben voltam, ami lehet, hogy ahogy meleg miatt sem volt igazából annyira túlzsúfolt.
Meg még ugye...
Meg még hát még jönnek, ugye, és azért nagyjából egy ilyen 100 000-es nagyságrendű vendégsereget kell, hogy Budapest fogadjon. Ez okoz némi logisztikai problémát. Ugye egy volt alkalmam a francia nagykövettel készíteni egy interjút, aki nagy futballrajongó, és már egyébként a brit nagykövetségnek az első embere is, a misszióvezető, szintén megküldte a válaszét, még nem volt időm elolvasni, de az biztos, hogy amiről ők tudnak, tehát a Puskás Arénában 17 000 francia Paris Saint-Germain szurkoló lesz, most csak arról beszélek, több lesz Budapesten, de amiről ugye hivatalos kontingens tudhatnak, és van információjuk, és 25 000 lesz az Arsenal oldalról a britek vonaláról, úgyhogy ez az, amit egy legalábbis a Puskás Aréna belvilágából tudhatunk, de jóval több lesz, úgyhogy ti hogy látjátok? Mert azért ugye itt volt, ne felejtsük el, 2021-ben ugye 4 komoly mérkőzést felvonultató labdarúgó Európa-bajnokság, oké, hogy abban nyilvánvalóan a magyar érdekeltség miatt értelemszerűen azért nagyon sok magyar szurkoló vett részt, de a külföldi ellenfelek miatt én emlékszem azért, hogy ott a Városligeti tavon, a szurkolói zónában micsoda mennyiségű ember, ráadásul a Covid alatt, vagy még a Covid kellős közepén mozdult meg, és volt egy Giro d'Italia Grande Partenza, szintén ugyanott, ami onnan indult egy csodálatos rendezvény keretében a Hősök terén, szóval ezt már hogy fogjuk tudni megugrani?
Erának adom át a szót, mert...
Erre.
Mert erre még keveset beszélt?
Igen.
Hát én mellettetek nem lehet szóhoz jutni.
Ezért próbálok gesztusokat gyakorolni.
Csak így elfejtettem, tehát hogy fogjuk kezelni a városügyileg?
Igen, városügyileg is, meg egyáltalán neked milyen érzéseid vannak ezzel a BL döntővel kapcsolatosan. Ugye azért én szerintem a nagy magyar sportesemények kora a 2017-es első nagy vizes VB-vel köszöntött be. Azóta már minden is volt, tehát leszámítva tényleg, tehát hallottuk ezt a megfogalmazást, hogy külön-külön már meglendeztünk egy nyári olimpiát a nagy sportágak tekintetében.
Ez nem kérdés, így van.
És ugye nyilván láttuk, hogy milyen volt az atlétikai világbajnokság, ami a másik nagy tesztje volt tulajdonképpen. Azóta már rendeztünk szintén nagyon sikeres vizes VB-t, most megint készülünk egy újra, csak ugye nagy létszámú rendezvényeket mondjam, de azért ez nyilván egy másfajta terhelés, és figyelem szemszögéből is szerintem az egyik leghangsúlyosabb lesz, ami valaha volt.
Ez így van, csak én most itt félve ülök a két kvázi főnököm, engem
nem érdekel?
Nem hoz annyira lázba, mint például
az ő. Az a vizes VB lenne.
Nem, megmondom őszintén, hogy ez biztos ilyen szökenős sztereotípia szerint. Tehát a két résztvevő csapat, mind a kettőt elismerem, mind a kettő nagy csapat, mind a kettőnek láttam már az idén a szezonban jó meccsét, de valahogy a két csapat miatt nem jövök én lázba.
Szerintem ez a magyaroknak egyébként egy ilyen általános...
Attitűdje
ezzel a meccsel kapcsolatban. Arzenál szurkolók vannak Magyarországon, Paris Saint-Germain szurkolók szerintem elvétve.
De ettől még nagy dolog, meg biztos, hogy nagy esemény lesz, meg ha itt egy öröszönyeget leterítenének elém, nyilván elmenik, de fogom nézni, tehát nem ez a lényeg. Szerintem ez egy hatalmas dolog, hogy rendezünk egy BL döntőt, remélem nem az első, nem az utolsót. Én a logisztikára végtelenül kíváncsi vagyok, és a logisztikának arra a részére
erre
is...
Erre kérdeztem, hogy fogjuk ezt
arra
megugrani.
Arra részére is, mert a 90-es években tudom, hogy az egy ilyen vadkapitalista időszakot, azért én elég sokszor szaladgáltam meccseken rendőrök, szurkolók és mások elől. Tehát azt a részét a logisztikának arra a részére is kíváncsi vagyok, mert ugye most is láttunk példát az elmúlt napokban, hogy összetud-e találkozni a tábor, tehát hogy ezt a részét hogy sikerül megoldani, mert azt gondolom, hogy pusztán a tömeget kezelni, ha lehet ilyet mondani, már megtanultuk, vagy szóval ez mondjuk nyilván sok lesz, de hogy arra már van egyverünk, ez nem jó szó, de hogy a két módszerünk, de hogy a két tábor kapcsán, én benne van egy pici félsz.
Hát igen, most itt van 100 000 ember, tehát ugye nyilván a...
Én is olvastam 200 000-es becsést is a napokban, szerintem senki se tudja pontosan.
Vagy szeretnék, aztán folytathatjuk ezzel, mert ugye egyrészt ugye különböző szurkolói zónák lesznek, tehát a nagy tömeget nem találkozunk, de azt nem tudod egyszerűen meg, tehát hogy a városban sehol ne találkozzanak. Másik meg az egy mondat, és folytathatjuk utána majd a hírek után, de hogyha én azt mondom, hogyha most kiderül, hogy meg kell építenünk, persze ez már rég kiderült, mondjuk a kötött pályás összekötését a repülőtérnek, akkor hajrá. Tehát, hogyha mondjuk,
hát
hogy nem azt mondom, hogy omoljon össze a város, félértés, ne essék, mert ugye sűrítik a járatokat, mindent tudunk, de ha most kiderül, hogy ekkora ez azért nem mindennapos kontingens, de egy ekkorát nem tudom megcsinálni, akkor hogyha ezért ennyit hozzátesz, egy-kettő centit ahhoz, hogy legyen kötött pályás gyorsvasút, vagy valami, akkor én azt mondtam, hogy megérte megrend. Ezt egyébként is megérte, de ezért különösen.
Na jó, hát végül is a város fejlesztésének azt gondolom vannak hiányzó elemei, és lehet, hogy ahogy mondod, ez egy katalizátor, amely fel fogja gyorsítani ezt a folyamatot. Kovács Erikával, Szülési Györggyel és Dánk Zsigmonddal mindjárt folytatjuk a Nemzeti Sportkört a hírek után.
Nemzeti Sportkör a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
Női kézilabda.
A női klub kézilabdázás csúcspontja, ahol két nap alatt dől el az egész szezon sorsa. A budapesti MVM Dóm ad otthont a kontinens négy legjobb csapatának, ahol a feszültség szinte tapintható. Ez nem csak egy torna, hanem a világ legjobb játékosainak és a leglelkesebb szurkolótáboroknak a találkozása. Élő közvetítés a Női Kézilabda Bajnokok Ligája négyes döntőjéről. A Nemzeti Sport Rádióban.
Generációk meghatározó dalai. Egy exkluzív este a Petőfi Zenei Díjas zenekarral. Ismerős arcok koncert a Nemzeti Összetartozás napján. Június 4-én 23 óra 30 perckor az M2 Petőfi TV-n.
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
Megérkezett a Bajnokok Ligája serlege a Hősök terére, több kilométeres a dugó az M1-esen, folytatódik a napos száraz idő. Jó napot kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
Sporthírek.
Ma délelőtt megérkezett a labdarúgó Bajnokok Ligája trófeája a Hősök terére, ahol megnyitotta a kapuit a budapesti döntő hivatalos szurkolói zónája. A serleges sztárvendég a világbajnok brazil védő Cafu kezében érkezett meg, aki a Milán játékosaként is magasba emelhette a BL trófeát. A Hősök terén egészen vasárnapig izgalmas programokkal várják a látogatókat. A Bajnokok Ligája döntőjét szombaton 18 órától a Paris Saint-Germain és az Arsenal vívja majd a Puskás Arénában. A Ferencvárosi Tornaklub megtartotta éves közgyűlését, amelynek elején Nyíri Zoltán ügyvezető alelnök elmondta, a sajtóhírekkel ellentétben egyik egyéni vagy csapatsportban sem kell visszaléptetni a klub versenyzőit az élvonaltól. A Fradi.hu cikke szerint ezt követően a jelenlévők meghallgatták és elfogadták a sportigazgatóság és a felügyelőbizottság éves beszámolóját, az előző évre vonatkozó független könyvvizsgálói jelentést és az Egyesület 2025-re vonatkozó pénzügyi teljesítésről szóló gazdasági beszámolóját. Óriási meglepetés, az első helyen kiemelt olasz Jannik Sinner két szettes előnyből kikapott az argentin Juan Manuel Cerundolótól a francia nyílt teniszbajnokság második fordulójában.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
Több helyszínen tart kutatásokat a Magyar Nemzeti Bank ügyében a központi nyomozó főügyészség több társszerve is. Varga Mihály MNB elnök utasítására belső vizsgálatot folytatott a jegybank a korábbi vezetéshez és az Erste Bankhoz kapcsolódóan nyilvánosságra került információk miatt. Az ügyben a jegybank új vezetése feljelentést is tett még május elején, hatáskör túllépésével elkövetett hivatali visszaélés gyanúja miatt. Egyben átadta a rendelkezésre álló dokumentumokat és információkat az eljárást folytató nemzeti nyomozóirodának. Az uniós források helyzete a legfontosabb téma a brüsszeli tárgyalásokon, erősítette meg a miniszterelnök. A Magyar Pétert elkísérő miniszterek ma előkészítő tárgyalásokat folytatnak, így a kormányfőnek holnap várhatóan már csak néhány nyitott kérdést kell rendeznie az Európai Bizottság elnökével. Magyar Péter ma a NATO főtitkárával és a belga kormányfővel találkozik Brüsszelben. Tanulságosnak értékelte a parlament eheti ülését az országgyűlés elnöke. Forsthoffer Ágnes szerint a választókat az szolgálja leginkább, ha a képviselők egymás munkáját és idejét tiszteletben tartva érdemi felszólalásokat tartanak. A házelnök kiemelte, hogy míg a keddi első vitanapon a kormányzó Tisza párt és az ellenzék között még parás hangulat uralkodott, addig szerdán már határozottan több konstruktív hozzászólást lehetett hallani az ülésteremben. A kormány biztosítja a szombati BL döntő szervezésében résztvevő alvállalkozók kifizetését. Az esemény megrendezése nincs veszélyben. Olvasható a kormány közösségi oldalán. A folyamatokat a miniszterelnökség és a belügyminisztérium figyelemmel kíséri és koordinálja. Korábbi sajtóhírek szerint a NAV zárolta az állami alvállalatok és intézmények rendezvényeinek piacán, szinte monopol helyzetbe került Lunch Even Kft. Számláit. Ezért a cég nem fizette ki alvállalkozóit a már elvégzett munkák után. Fiatalkorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények miatt 5 embert fogott el és 14 helyen tartott házkutatást a rendőrség, közölte a belügyminisztérium. A Nemzeti Nyomozóiroda gyermekvédelmi intézményekben felmerült fiatalkorúakat érintő bántalmazások és azok intézményi kezelésének vizsgálata kapcsán folytat eljárást.
Közlekedés.
3 autó összeütközött az M1-esen a határ felé vezető oldalon Szárligetnél. A 47-es kilométernél csak egy sáv járható. Újabb baleset történt az M1-esen a főváros felé Herceghalomnál. A 29-es kilométernél az átterelt sávban állnak a sérült járművek, így ott most megállt a forgalom. Torlódás alakult ki az M0-áson és Gyálnál az M3-as felé. Erős a forgalom, telítettek a sávok az 51-es és az 510-es főúton Dunaharasztinál. Hosszabb menetidőre kell készülni, aki teheti, válasszon másik útvonalat. Az M1-esen Budapest felé Tatánál a torlódás meghaladta a 9 kilométert, valamint távol a Bicske és Biatorbágy között is időszakos torlódás nehezíti az előrejutást. Aztán az M5-ösön munkavégzés miatt torlódás alakult ki a határ felé vezető oldalon Őrkénynél. Az 54-es kilométernél sávzárás követel figyelmet. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
Időjárás.
Sok napsütés várható, ma kevés, holnap olykor több fátyol és gomoly felhővel. Eső nem lesz. Napközben gyakran kell élénk, néhol erős széllökésekre számítani. Éjszaka 6-11, napközben 22 és 27 fok között alakul a hőmérséklet.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör. A hangadók rangadója. A Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
És ez itt továbbra is a Nemzeti Sportrádió, benne a Nemzeti Sportkör, 16 óra 37 perc van a mikrofonnál, a műsorvezető Csisztó Zsuzsa, és Kovács Erikával, Deák Zsigmonddal és Szőlősi Györggyel folytatjuk. És akkor ott tartottunk, hogy Budapesti Bajnokok Ligája döntő. Szóval visszatérve a Hősök tere hangulatára, és ahogy beszéltük, ez egy pontja a városnak, egy ilyen gyűjtőpont, hiszen több is van, sőt kifejezetten szétválasztottak bizonyos szurkolói zónákat. Van egy ugye ott az MTK Sportpark környékén, amiről én tudok, és nyilván lehet, hogy van még más is.
Azt az a párizsi talán, vagy fordítva pont, mindegy. Igen, tehát, igen. A város másik pontja.
Igen, itt ez ami a Hősök terei, az nem, szerintem nem klubra szabott, hanem az egy generális, tehát ott mindenki megtalálja azt, ami neki izgalmas, elképesztő, hosszú sorok álltak a fotózkodás véget, ugye, hogy a nagy kétfölű trófeával mindenki készíthessen képet, úgyhogy tényleg izgalmas, és tényleg valóban egy ilyen fesztivál. Hihetetlen egyébként, nem, hogy egy szombati normálisan 90 perces mérkőzés valójában mekkorára nyúlik, és mi minden kapcsolódik hozzá, és valóban hogyan, és hát persze hallottuk már ma reggel, pont hallgattam Dénes Ferenc gazdasági és sportközgazdász elemzését arról, hogy mi minden járulékos eleme van egy ilyen rendezvénynek. Mit jelent ez Budapestnek, hogy amúgy egyébként Budapest egy nyilván nagyon látogatott város, de hogy még ez pluszban természetesen mi mindent hoz. Szóval, hogyha innen nézzük, akkor ennek valóban abban a sorban, amit most jó 10 éve látunk a nemzetközi események során, Gyuri, hol a helye? Ez abszolút a top-top rendezvény?
Szerintem ez abszolút a top, tehát úgy fogalmazhatnánk meg, hogy minden idők legnagyobb érdeklődéssel kísért magyarországi sportesemény. Szerintem ez nem túlzás, és akkor rögtön persze el kell mondani, hogy igen, de az atlétikai VB, a vizes VB, nyilván az egész esemény tekintve,
a hosszát tekintve,
igen, a nézőszámokat. Az összes tévénézőt nézzük, akkor lehet, hogy az atlétikai VB-t többen néztek bele a világon az esemény teljes hosszát tekintve, mint a szombati meccsbe fognak.
Ez 9 nap volt, ha jól emlékszem, az atletikaiben.
De amikor egy estébe sűrűsödik ekkora jelentőségű esemény, olyan szerintem nem volt, és napokban több hasonló beszélgetésben is részt vettem, és mindig a vizes VB-t, meg az atlétikai VB-t mondtam, de szerintem a magyarországi Forma 1-es futamokat is vegyük ide, hiszen annak is óriási globális nézettsége van, nagyon jó hírét viszi Magyarországnak, vannak olyan emberek a föld különböző távoli pontjainak, akik csak azért tudnak Magyarország létezéséről, mert itt van Forma 1-es nagy díj, és ezzel sokszor találkoztam a világban, aki olyan érdeklődésű, az elsősorban erről ismeri Magyarországot, és nagyon nagy jelentősége van, hogy ez minden évben van, most már 40 éve. De hát a BL döntő, a futball BL döntő, az tényleg a legek legje. Ennél nagyobb dolog már tényleg csak egy olimpia, vagy egy futball világbajnokság, Európa bajnokság. EB meccs volt nálunk, de abban a korai szakaszban csoportmeccs, illetve egy nyolcad döntő, a franciák, a portugálok nem szoktak még olyan óriási számban és olyan nagyon lelkesen a helyszínre utazni. Volt itt sok szurkoló, de például a hollandok, akik óriási számban mindig a helyszínre utaznak, és egy óriási hagyomány és kultúrája van náluk ennek, arra emlékezhetünk, hogy ők itt voltak a csehek elleni nyolcad döntőn. Emlékezhetünk a Sevilla-Róma meccsre, ami szintén nagyon nagy, tehát az is, a város nagyon igénybe vette, emlékszem, hogy akkor se volt szabad szállodai szoba.
Igen, azért a hiába volt korai szakasz a 2021-es labdarúgó Európa-bajnokság mérkőzéseinek, azért én emlékszem, mert utóbb kaptunk erről statisztikákat, hogy csak ott a Városligeti szurkolói zónában 250 ezer ember fordult meg. 250 ezer ember.
Ugye nyilván ilyenkor a helyiekre is átragad ez a hangulat, és nagy részben ez egyébként a helyieknek, vagy a helyieknek is szól ez a felhajtás, és ez így is van rendjén. A 10. BL döntőm lesz ez, és sok mindenre láttam példát. A legszomorúbb ilyen szempontból az a moszkvai volt, ahol olyan nagynak ítélték a biztonsági kockázatát annak, hogy két angol csapat hagyományos szurkoltáborai utaznak oda, hogy azzal próbálták meg még az esélyét is elkerülni az esetleges összecsapásoknak, vagy randalírozásnak, vagy nem tudom pontosan mire számítottak, hogy ezeket a szurkolókat egyáltalán nem engedték rá a városra, hanem a reptérről bevitték őket a stadionba, ez egy Chelsea-Manchester United döntő volt, bevitték őket a stadionba, és a stadionból egyből visszavitték őket a reptérre fegyveresek által kísért buszokkal, vagy hát szigorú őrizet alatt, és akkor így nem, ettől még a vörös téren lehetett a trófával fotózkodni, és volt nyilván a moszkvaiaknak egy BL érzésük, de az a fajta fesztivál hangulat, amikor tényleg elvegyülnek a városba 10 000, sőt 100 000 számra az odaérkező külföldiek, az nem volt. Itt most ugye a reptéri kapacitást mondják a szűk keresztmetszetnek, hogy ennyi érkezővel, már pedig Franciaországból és Angliából kevesen fognak közúton jönni.
Ugyan. Bocsánat, azt akarom mondani, hogy ugye még hetekkel ezelőtt, amikor arról volt, hogy esetleg a Bayern München lehet az egyik döntős, akkor meg az volt a másik aggodalom, ugye, hogy az autóval Németországból érkező müncheni szurkolók vajon az M1-es
felújítása miatt, hogy brutális lett volna szerintem.
Igen, most megmentesítette volna a repteret, viszont az M1-esen.
Én most, amikor jöttem, akkor a rádió be volt kapcsolva két zenek között, és mondták, hogy nem tudom hány kilométeres sor áll az M1-esen.
Hát
magyarul, tehát semmi köze még a BL-hez, és ugye, ahogy mondtuk, logisztikai szempontból olyan nagy köze nem is lesz, és mégis. Azt tudjuk, hogy ugye 2-3 sávosra bővítik, ugye már jó ideje, ami szenzációs lesz, de most se bírja azt a fajta kvázi nyári, hétköznapi terhet sem.
Ha gonosz akarok lenni, akkor azt mondom, hogy a franciák meg az angolok, akármi is lesz, ne panaszkodjanak a rendezésre, mert az angolok 5 évig hiányoztak az európai kupasorozatból a tragikus kimenetelű szurkolóik által okozott stadion katasztrófa, meg a egyébként ezt kísérő más katasztrófák helyi szörnyűségek miatt. Az is igaz, rögtön hozzá kell tenni, hogy ők nagyon példás módon felülkerekedtek ezen az egészen, és megreformálták az egész futballszurkolói kultúrát. Nem volt többé a pályát a nézőtértől elválasztó kerítés, csak ülőhelyek, számozott
ülőhelyek,
stb. Reméljük,
hogy ezt a megreformált kultúrát hozzák Budapestre, és azért én ezt csak így közbeszúrnám.
Igen, de van az angoloknál egy olyan, és talán ezt se kell elhallgatni, hogy pont azért, mert a szurkolói rendbontások miatt nagyon szigorú szabályokat és hoztak Angliában, és nagyon szigorúan be is tartatják ezeket, tehát például aki a nem létező kerítés vonalán átlépve a fűre lép, a pályára lép, az letöltendő börtönbüntetést kell, hogy kapjon Angliában. És amikor onnan kiszabadulnak, ezt azért láttuk néhányszor, amikor a Millwall játszott Budapesten, amelyiknek hírhet szurkoltábora van, meg sok helyen Európában, hogy amikor úgy kiszabadulnak az angolok, akkor ennek vannak azért sajátos kísérőjelenségei, amelyek között vannak negatívak, ezeket most nem részletezném, vannak pozitívak is, rengeteg pénzt elköltenek.
Az nagyon jó, persze, de reméljük, hogy a romkocsmás vizitelők, én azért kimondom, nem most ezzel a körrel érkeznek, hanem nem, alapvetően nem, a
portugál EB-re 100 000 angol jött át az amúgy is kedvelt nyaralóhelynek, brit nyaralóhelynek számító Portugáliába, és valamikor az Európa-bajnokság közepénél kétharmadánál volt egy olyan sajtói, hogy elfogyott a sör Portugáliában.
Portugáliában!
Portugáliában! Hát igyatok portóit!
Na most itt ezt kicsiben, egy napba vagy két-három napba sűrítve fogjuk most meglátni. Biztos, hogy nagy kihívás lesz sok szempontból, biztonsági szervezési egyéb. Mi sporteseményeket is, futballmeccseket is nagyon jókat szerveztünk, és hogyha már az angoloknak a múltjába vájkáltam, akkor a franciákkal kapcsolatban meg mondjuk el azt, hogy bár ők soron kívül talán egy Isztambultól elvett, vagy nem is tudom milyen BL döntőt kaptak meg Párizsba 2 évvel ezelőttre, 3 évvel ezelőttre, abban a reményben, hogy majd a PSG fogott nyerni, aztán nem jutott döntőbe. Ott meg az a szégyen esett meg, hogy az egész világ futball szerető szurkolói ültek a tévé előtt, és kiírták, hogy elnézést, nem tudjuk elkezdeni a meccset, mert nem sikerült belépni.
Igen, a Szandoni területen történt tulajdonképpen egy kisebb-nagyobb rendbontás. A
odaérkező angolok és a helyi bűnbandák mind próbáltak egymás jegyével vagy jegy nélkül bejutni a stadionba, és ez elképesztő bonyodalmakat okozott.
Ugye négyünk közül ugye két jogász van, a két hölgy, és szerintem pontosan tudják ők még nálunk is pontosabban, de tehát a jogi keretek nagyon fontosak, tehát amit mondtál az előbb, hogy belépek, hogy azon a virtuális kerítésen, nem a frankó kerítésen, amit nem lehet letépni, ugye, mert más, mint egy ketrec, hanem a virtuális kerítésen, és ezt meg tudták csinálni, de ugye látod, hogyha meg kiszabadulnak, akkor meg nyilván mindenütt vannak hülyék, tehát nyilván ezt ugye...
Én szerintem a szombat éjszaka sokkal nehezebb lesz, mint elképzelte. A Puskás stadionban lévő rendtartás.
És az eredmény függő is. Az sem mindegy, hogy mi lesz az eredmény.
Egyébként az jutott eszembe mondatot kapcsán, hogy mi voltunk Millwall meccsen ott, és ott olyan. Hát én nekem ez egy nagyon jó élmény volt. Jó keretek között, nagy szurkolás. Oké, fogyott a sör, volt, tehát hogy de nem volt ez, de, amit mondasz, de hogy
az,
kiszabadulna.
Az eredmény függő, ez azért érdekes, amit mondtok, mert ugye azért ne felejtsük el, hogy tegnap volt a Konferencia Liga döntője, és az Aston Villa ugye sikerét követően most a Crystal Palace, amely korábban még nem nyert trófát, a Rayo Vallecano ellen 1-0-ás eredménnyel megszerezte ezt a trófát. És mi történt Lipcsében? Azt gondolná az ember, ugye, hogy hát a hogyha veszítettek volna az angolok, akkor lett volna törés, zúzás. Ehhez képest
ez még előtte volt, a balhé szerintem még legalábbis én már előtte is olvastam ezekről
volt, a szurkolói. Igen, én úgy tudom, hogy ez követően.
Angol szurkoló fejével ne próbáljunk meg, tényleg gond, de nem. Én ezért mondom, hogy szerintem az eredmény függő, az gyakorlatilag bármi, szerintem, mert a jókedv is átbillenhet. Tehát a jó kedvben is fel tud ülni az ember a provokációra, megfordítva is szerintem.
Reméljük.
Tehát ugye ez figyelni kell, nyilván sok ember lesz az éjszakában, a szombat este.
Így van, ezt akartam mondani, hogy pontosan az éjszakában, tehát nem lehet mindenki, ahogy a Füli Jimmy mondta, nem lehet mindenki mellé közlekedési rendőrt ez állítani, de most nem közlekedési, hanem akkor egy sima rendőrt, tehát vagy egy lovas rendőrt állítani. Igen. Nem lehet magyarul. Elképzelhető, hogy el fog csattani egy-két pofon. Nyilván a szakértők pontosan tudják,
minden hogy... pofon mellé, vagy hogy nem így van?
Így van, persze. Nem lehet, minden pofon mellé közlek. Igen, mert ugye jobbról vártam aláérő művész a pofon, de balról jött, mert ugye balkezes volt a Füllig Jimmy. Mert nem lehet minden pofon mellé, és ugye, de mondom, ez egy olyan biztos, tehát ez egy olyan bonyolult és hatalmas esemény, amit el nem tudunk képzelni. Tehát most már percek óta erről beszélünk, mert tényleg, tehát ahogy itt több százezer emberről beszélgettünk, a valamilyen szinten ellenérdekeltek. Na például jó, hogy mondtátok az atlétikai VB-t, mert én ott szembesültem azzal, hogy van olyan nagy formátumú esemény, ahol nincsen ellenérdekelt fél. Most nincsen ellentábor.
Nincs.
Tehát, mint a békegalombok szálltak volna körbe a másik oldalán, nem, tehát a ott a ezennél.
Igen, Észak-Csepelen ott, igen.
Igen, a stadionnál, mert mindenki szurkolt. mindenkinek gyakorlatilag. Persze, hogy a jamaikainak jobban, a jamaik
minden,
nincsen kvázi ellenfél, nincsen, érted? Tehát ott csak pozitív energiák, szurkolói energiákról beszélhetünk. Hallottatok olyan atlétikai VB-t, ahol aztán összeverekedtek a jamaikaiak a norvégokkal? Nem. Tehát persze, de mondjuk nem jók teljesen.
Miért? Mert egyéni sportról beszélünk.
Pontosan így van, hogy nincsen ellenség, ellenfél.
Ezt akartam mondani, hogy én 2012 őszén ott voltam a Wembley stadionban az első első európai NFL meccsen, mert a New England játszott. Több tízezer ember vonult a Trafalgar Square-re, volt ilyen, szurkolói zóna, onnan a stadionból el, és én nekem az nagyon nagy élmény volt, hogy zökkenőmentesen, persze néha kellett totyogni a tömeg miatt, de nem volt, hiába két csapat csapott össze, annyira új volt, és hiába jött néhány szurkoló nyilván a tengeren túlról, meg volt itt is, annyira új volt az NFL Európában, meg amúgy sem, ez nem az a sportág, ahol így most verekednek a szurkolói, de hogy jó élmény volt, hogy egyetért, tehát hogy egy napot gondoltunk.
Őszintén szóval nem emlékszem rá, hogy akár NFL-es szurkolóknak a balhéjáról Amerikából, én nem nagyon hallottam.
Hát egy olyan bajnokság, ahonnan nem lehet kiesni, és ahonnan nem lehet verekedni.
A szó kombináció az, hogy szokott elhangozni, ugye, hogy futballhuliganizmus. Nem arról van, hogy NFL huliganizmus.
Futball,
én az egyéni mellékettem, hogy a csapat, igen, a nagy igen. tömeg, engem mondjuk például riaszt a nagyon nagy tömeg, mert ott bármi.
Jó, de mondjuk a tömeggel nem tudsz mit
viszont
csinálni.
Viszont az a hihetetlen, hogy képzeljétek el, hogy gyakorlatilag átbeszéltük szinte az óra második felét csak a körülményekről, van még 2,5 percünk, úgyhogy ugye azért tudom, hogy és abban mi nagy igazság van, amit erre mondott, hogy nyilván nem a két legdominánsabb csapat, bár labdarúgó minőség szempontjában szerintem a két talán legjobb csapat került most a európai csúcs futballfináliába. Szóval akkor egy-egy gyors vélemény, hogy most ki mit lát, mit vár.
Én csak azt mondanám, hogy két európai nagyhatalom fővárosának a csapatai.
Ez is igaz.
Amit végignéztük a
BL, és két bajnok, két friss bajnok.
A BL történetet,
az igen. Sem mindegy, így van.
Így van, tehát ilyen szempontból igenis ez egy nagyon rangos mérkőzés. A Paris Saint-Germain az esélyes, a Paris Saint-Germain, ha nyerne, akkor duplázna, amire a BL történetében csak a Real Madrid volt eddig képes, mint amióta a Bajnokok Ligájának hívják, hogy egymás után kétszer
igen,
nyerjen.
És
ezzel együtt én valamiért azt gondolom, hogy az Arsenal lesz a BL győztes, de a papírforma nem ezt mondja.
Bocsánat, erre hagyjuk a legtöbb időt. Ugyanezt gondolom, mint a Gyuri.
De én nem tudok hozzátenni, mert én is ugyanezt gondolom. Tehát nekem Párizs a szívem csücske az elmúlt 4 év óta, addig nem az volt, de valamiért a futball csapatát bárki vezeti, bárki játszik benne, valamiért nem tudom közel érezni a szívemhez, és valahogy én a kicsiket jobban szeretni, nem mondom, hogy az Arsenal kicsi, de hogy én is azt gondolom.
Szerintem olyan lelki plusz azzal, hogy megérték a Premier League-et, úgyhogy hogy volt egy ilyen hullám, és vagy lefelé menő, igen. És akkor visszakapaszkodtak. Felállta. Szerintem ez egy olyan plusz, ami nincs meg. Ilyen a jobb csapat, de nincs meg, mert ők atom biztosan megnyerték a francia bajnokságot, nincs meg. Ez a fajta lelki plusz, ami szerintem számítani fog.
Szóval én lehet, szeretem a Dávidokat, úgyhogy hajrá, Dávid. Mármint, hogy én azt gondolom, hogy valahogy kevésbé gondolják esélyesnek a Arzenát. Nem tudom, nyilván
nem az tudom. Én szurkolok. Azt gondolom, hogy a Párizs most szerintem atomfutballt játszik, tehát én azt gondolom, hogy jelen pillanatban Európa legjobb csapata, a támadásban egyértelműen a legerősebbek, de az is tény, hogy Mikel Arteta meg szerintem valami olyan varázslatot csinált az elmúlt években az Arzenállal, hogy elképzelhető, hogy a varázslat az kitart a Bajnokok Ligája döntőjének a végéig. Hát majd meglátjuk, minden esetre izgalmas. Hát most már azt kell mondani, mennyi gyakorlatilag tényleg bő 2 nap vár ránk a kezdésük, úgyhogy mindenkinek nagyon jó BL izgalmakat és szurkolást várunk. Itt a Nemzeti Sportrádióban töményen foglalkozunk ezzel a következő napokban is. Köszönöm szépen vendégeimnek, Kovács Erikának, Szőlősi Györgynek és Deák Zsigmondnak.
Köszönöm.
Ez volt a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió Vita műsora.
a game, then come and play. Azizan. Say we can do it our way, and if love's just a game, then come and play.
Szám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
A hétvégén könnyedén nyert a címvédő hazai pályán. Ma akár lezárhatja a bajnoki döntőt a Fradi. Élő közvetítés a női labdarúgó bajnokság döntőjének második mérkőzéséről, a Puskás Akadémia Ferencváros találkozóról 18 órától a Nemzeti Sport Rádióban.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Ez itt továbbra is a Hazafutás, a mikrofonnál a műsorvezető Csisztu Zsuzsa. Mint azt már mindenki tudja, május 30-án, vagyis szombaton a Puskás Arénában rendezik a labdarúgó bajnokok ligája döntőjét. Történelmi felvezető sorozatunkban 2024-be érkezünk a Real Madrid és a Borussia Dortmund döntőjéhez. Tóth Béla összeállítása következik.
Idén májusban Budapestre látogat a labdarúgó bajnokok ligája döntője. Az UEFA legrangosabb kupasorozatának 70 éves története során először ad otthont a finálénak Magyarország. Ez alkalomból a Nemzeti Sportrádió felidézi az eddigi összes BEC és BL döntő történetét. Puskás Ferenc 4 gólja, Magyar sarkozása, a Manchester United legendás feltámadása, mindegyik emlékezetes momentum szóba kerül a május 30-áig tartó sorozatunkban. A BEC és BL döntők története minden nap a Nemzeti Sportrádióban.
Rekordgyőztest a sárga fal sem tudta megállítani. A Real Madrid 15. eljövetele, Ancelotti 5-5-ször, Carvajal és Modric 6-5-ször. Ez a 2024-es BL döntő története. A Wembleybe vezető úton a Real Madrid és a Borussia Dortmund haladt végig. A legendás londoni stadion korábbi és modern változata már a 8. Back per BL finálénak adott otthont. Hiába a spanyol rekordbajnok 14 diadala, a Wembley gyepén előzőleg még soha nem ünnepelhetett. Míg az 1997-ben győztes Dortmund a második BL döntőjét 2013-ban éppen a brit futball fellegvárában bukta el. A Real Madrid egy év kihagyás után játszhatott ismét döntőt. A 2022-ben a Liverpoolt egyetlen góllal felülmúló együttesnek a gerince változatlan maradt. Ugyanakkor a védelembe David Alaba helyére beépült Antonio Rüdiger, a középpályán a 22 esztendős Eduardo Camavinga és az uruguayi Federico Valverde szerepe egyre hangsúlyosabbá vált, nem beszélve arról a Jude Bellinghamről, akit 103 millió euróért cserébe Dortmundból vittek el a madridiak. Bár a sokat megélt harcosok közül Marcelo, Benzema, Bale és Casemiro is távozott, a játékos állomány érzésre jottányit sem gyengült. A szakmai irányvonal változatlanságát pedig Carlo Ancelotti szavatolta. Az olasz edzőnek 2023 nyarán Bellingham csapatba illesztése okozott némi fejtörést.
Amikor belevágtam az edzősködésbe, akkor egy határozott elképzelésem volt arról, hogy milyen rendszert szeretnék használni. Parmában dolgoztam, amikor volt lehetőség Roberto Baggio megszerzésére is. Ő mindenáron irányító középpályást akart játszani, én viszont nem engedtem az eredeti terveimből. Baggio végül másik klubot választott, utólag jól látom, hogy hibáztam. A Juventusnál Zidánnal a csapatban kezdtem el megérteni, hogy jobb alkalmazkodni. Ebben az évadban 7 középpályásból válogathatok a Real Madridnál, szóval szerkezetet kell váltanom.
Fejtegette Ancelotti, akinek döntése kamatostul kifizetődött. A 20 esztendős Bellingham a szó legszorosabb értelmében kirobbanó formával rukkolt elő. A spanyol bajnokságot az élen záró együttesben 28 mérkőzésen 19 alkalommal volt eredményes. A Barcelona elleni klasszikus például az ő duplájával nyerték meg a madridiak. Az angol középpályás a bajnokok ligájában 9 gólban vállalt szerepet így vagy úgy, a csoportkör első 3 mérkőzésén egyaránt betalált. A Real Madrid egyébként is hibátlan teljesítménnyel 16 szerzett góllal abszolválta a Napoli Braga Union Berlin jelentette akadályokat. A veretlen BL őszt a két magyarral, Gulácsi Péterrel és Vili Orbánnal felálló RB Leipzig elleni 8-ad döntő követte. A Lipcsében aratott egy gólos Real győzelemre 1-1-es döntetlen volt a német együttes válasz a Madridban. A Santiago Bernabéuban Orbán fejelte a lipcsei gólt. A 8 között a Manchester City várt a Real Madridra, mondhatni szokás szerint, hiszen az előző két idényben valamennyi alkalommal találkozott egymással a két együttes az egyenes kieséses fázisban. 2022-ben a Real, egy év múlva pedig a City járt sikerrel az elődöntőben, ezúttal már a negyed döntőben összecsaphattak. A Spanyolországban játszott gólgazdag 6 gólos döntetlen izgalmas visszavágót ígért, végül 11-es párbaj határozott a továbbjutásról. Amíg a Real lövői közül csak Modric hibázott, addig a Cityből Kovacic és Bernardo Silva próbálkozását is megfogta Andrei Lunin. A sérült Courtois helyettesítő ukrán kapus oroszlán részt vállalt a sikerből. Az angol rivális hiába játszott felényben, Lunin és a védelem állta a rohamokat. A döntőbe jutásért a Bayern München jött szembe a Reállal. A madridiak továbbjutását egy váratlan hős, a csere ember, az Espanyoltól kikölcsönzött José Lu góljai szállították. Az idegenbeli 2-2 után Madridban Davis révén a vendégek szereztek vezetést. A kapuban Neuer bravúrok sorozatát mutatta be, így a hajrára a Bayern fordult előnnyel. Akár csak 2 évvel korábban ezúttal is az utolsó percekben fordította Reál. José Lu a 88-ban a Neuer testéről kipattanó labdát a kapuba pofozta, majd a kölcsön csatára 90 plusz 1. percben is betalált, így fennállása 18. döntőjére készülhetett a királyi gárda.
Éveken át keményen dolgoztam, sok helyen megfordultam, rengeteg embert megismertem, de a sors tartogatott még számomra valamit. Ez az este hihetetlen volt. A Real Madrid ma megmutatta az igazi arcát, és most már a döntőre koncentrálunk. Egy csatárnak mindig készen kell állnia, hogy támadja a 16-oson belüli szabadlabdát. Amikor láttam, hogy a labda kipattanhat, felkészültem arra, hogy kihasználjam a lehetőséget.
fogalmazott az elődöntő után José Lu. A 17-szeres spanyol válogatott támadó 11-szer lépett pályára a bajnokok ligájában, és mind az 5 gólját ebben a kiírásban jegyezte. A jelenleg a katari El Garafában játszó José Lu Vigóban nevelkedett, majd játszott Németországban és Angliában is, mielőtt 32 évesen pályája csúcsára jutott azzal, hogy a Reállal BL-t nyert, a hazájával pedig Európa-bajnok lett. A Real Madridra a Dortmund várt a londoni fináléban. A Borussia Dortmund 1997-ben a Juventust legyőzve hódította el első és ez idáig egyetlen alkalommal a bajnokok ligája sikerért járó nagyfülű serleget. A sárga-feketék 16 esztendővel később Jürgen Klopp vezetésével, a pályán Hummelszel, Gündoannal és Lewandowskival másodjára is eljutottak a döntőig, ám akkor az ádáz rivális Bayern München jobbnak bizonyult. Újfent egy évtized telt el, mire a BVB ismét eljutott a legrangosabb európai klubtorna utolsó mérkőzéséig. Pedig az előjelek egyáltalán nem utaltak a kiugró teljesítményre. A klubtól rekordösszegért távozott Jude Bellingham. A szezon előtt búcsút intett a sárga falnak Rafael Guerreiro és Mahmoud Dahoud is. A kispadon pedig Edin Terzic annak ellenére megőrizte a helyét, hogy a múlt idény utolsó bajnoki fordulójában a BVB nyerő helyzetből maradt le a salátástárról. A Dortmund 2-2-es döntetlent játszott hazai környezetben a Mainz-szal, így a Bayern pontszámban utolérte riválisát, sőt, jobb gól különbségével meg is előzte. A kétarcú dortmundiak a Bundesliga következő kiírását az 5. helyen fejezték be. A német kupában nem jutottak be a 8 közé sem, ellenben a bajnokok ligájára legjobb arcukat tartogatták. A halál csoportból első helyen lépett tovább a BVB. A Paris Saint-Germain, az AC Milan és a Newcastle ellen 3 győzelem, 2 döntetlen és 1 vereség elég volt az üdvösséghez. A 8 döntőben a PSV Eindhovennel szemben a hazai 2-0-ás siker hozta meg a továbbjutást. Az elődöntős szereplést szintén a Signal Iduna Parkban harcolta ki a Terzic legénység. Az Atletico-tól Madridban még 2-1-re kikapott a BVB, azonban a spanyolországi kudarcot egy varázslatos dortmundi este követte. Még a szünet előtt megfordította a párharcot a házigazda, ám Hummels öngoljával és Correa találatával a madridiak javítani tudtak. Erre is volt azonban válasza a BVB-nak, amely végül Füllkrug és Zabitzer 3 perc leforgás alatt lőtt góljának köszönhetően 5-4-es összesítéssel ment tovább. Az elődöntőben a Luis Enriquével a kispadon egyre inkább összeérő Paris Saint-Germain gólt sem tudott lőni a BVB-vel szemben. Dortmundban Füllkrug, a francia fővárosban Hummels jegyezte a győztes gólt. Ezzel pedig a sárga-feketék 11 évvel teltével ismét London felé vették az irányt. A 2013-as együttesből csak ketten. Mats Hummels és a balszerencsés klublegenda Marco Reus játszott Dortmundban a 2023-24-es idényben. Utóbbi ráadásul utolsó mérkőzésére készülhetett a Dortmund felszerelésében. A Los Angelesbe szerződő klubikon csodás, ám bár sok helyütt balszerencsés pályafutását a magyar nemzet foglalta össze.
Marco Reus Dortmund szülötteként 6 évesen 1996-ban került a rákövetkező évben BL győztes klub utánpótlásába. És ha csak rajta múlt volna, nem is játszott volna sehol máshol. A Dortmund szurkolójaként nőtt fel, és fiatalon csak azért játszott más klubban, mert nem tartottak rá igényt. A fájdalmas pillanat 2006-ban jött el. Amint betöltötte a 16-ot, a Dortmund eltanácsolta, mert úgy ítélték meg, hogy túl kicsi és törékeny volt a profi futballhoz.
Nagyon fájdalmas volt számomra, hogy mennem kellett.
Nyilatkozta később Reus a The Guardiannek.
Amikor a teljes gyerekkorodat egy csapatban töltött, szeretnéd ott megtenni a következő lépést. Különösen, ha szurkolója is vagy ennek a klubnak.
Reus a német harmadosztályú Rot-Weiss Allenhez került, ahol sikerült megmentenie a karrierjét. 2009-ben a Bundesligában szereplő Mönchengladbach vitte el. Ott hamarosan az egyik legnagyobb német tehetségnek nőtte ki magát. 2012-ben 18 góllal és 12 gólpasszal zárta a bajnoki idényt, és bekerült a német válogatott Európa-bajnoki keretébe. A Dortmund ekkor kapcsolt, és 17 millió euróért visszavásárolta a támadót, akit el sem kellett volna engednie. A hazatérés időzítése Reus szempontjából különösen balszerencsés volt, hiszen a Jürgen Klopp vezette Dortmund az ezt megelőző két évadban nyerte meg a Bundesligát, amivel alaposan feldühítette a trónjától megfosztott Bayern Münchent. A közönség kedvenc legnagyobb balszerencséje mégis az volt, hogy élete csúcsformájában sérülés miatt lemaradt a 2014-es brazíliai világbajnokságról, amelyen a német válogatott nélküle szerezte meg az aranyérmet. Reus abban az idényben 44 meccsen 23 gólt és 22 gólpasszt jelzett a Dortmundban. Ő volt a legjobb formán a körvendő német futballista, de közvetlenül a VB előtt az Örményország ellen 6-1-re megnyert felkészülési találkozón megsérült. Megható volt, ahogy az Argentína elleni VB döntőben a győztes gólt szerző Mario Götze egy Reus feliratú válogatott messzorongot adta kezében a pályán.
Topjátékosokként sok pénzt keresünk, de az összes pénzemet odaadnám azért, hogy egészséges legyek, és azt csinálhassam, amit a legjobban szeretek, futballozhassak.
Nyilatkozta Reus a sérüléseiről. Nem a 2014-es VB volt az egyetlen nagy torna, amiről hasonló okból lemaradt. Még mindig csúcsformában a 2016-os EB-t is sérülés miatt hagyta ki, majd a 2022-es katari VB-től is sérülést tartotta távol.
Marco Reus 429 mérkőzést játszott a Borussia Dortmundban, utolsó alkalommal 2024. június 1-én Londonban a Bajnokok Ligája döntőjében lépett pályára. Real Madrid Borussia Dortmund. Az egyik oldalon a sokat látott, játékosként 1989-ben és 1990-ben is meggyőztes, az AC Milánnal és a Real Madriddal edzőként 2-2 BL sikert begyűjtő Carlo Ancelotti, míg a túloldalon a fanatikusból lett vezetőedző, a kispadon látszólag zöldfülű, első nemzetközi kupadöntőjére készülő Edin Terzic. A Real gólvonala elé Lunin bámulatos formájának dacára visszatér Courtois. Vele együtt hatan futottak ki kezdőként a két évvel ezelőtti fináléra is. Carvajal, Mendy, Kroos, Valverde és Vinicius. Ezzel szemben a másik félnél csupa újonc. Kobel, Schlotterbeck, Zabitzer, Sancho és Adeyemi csak néhány név mutatóban. A BL döntős rutint Hummelsen kívül még Emre Can szállíthatja, aki 2018-ban a Liverpoollal a vesztes oldalon fejezte be a kijevi összecsapást. A kulisszák fantasztikusak, a Wembley méltó otthona a döntőnek. Varga Péter közvetített.
74. perc indul el. Dortmund, Real Madrid 0-0. Real Madrid szöglet. Toni Kroos végzi el. Most befelé a fejes! Gól! Gól! Az a Carvajal szerzi, aki a 6. Bajnokok Ligája címét hódíthatja el. Carvajal góljával a jobb hátvéd, hát ezt ki gondolta volna, a jobb hátvéd góljával vezet a Real Madrid. Ez mindösszesen a második gólja a Bajnokok Ligájában pályafutása során Carvajalnak. És most már Reus, aztán Malen eladja, Bellingham, ez Zitzer, Vinicius, Vinicius gól! Vinicius Junior! 2-0! 2-0 Real Madridnak! Óriási hiba volt ott benn középütt, méghozzá Madsentől, és aztán megkezdődhet a fiesta a Real Madrid részéről, mert begyűrik itt, nagyon úgy néz ki a mérkőzés végén, a mérkőzés hajrájában a Borussia Dortmundot. Vinicius ünnepel, és szerez gólt ismét Bajnokok Ligája döntőben, csak úgy, mint 2022-ben
a Liverpool ellen, és Terzic már oda megy Ancelottihoz, nagyon sportszerű a két vezetőedző, Terzic gratulál Ancelottinak, és ebben a pillanatban véget ér a döntő, a Real Madrid története során 15. alkalommal Beck, illetve Bajnokok Ligája győztes. Egészen hihetetlen!
A Bajnokok Ligája serlegét hova tovább átnevezik Real Madrid trófeának. A kultikus Cibeles téren immár azt ünnepelhetik, hogy a királygárda 15. alkalommal aratott diadalt az első számú európai kupasorozat döntőjében, és a Ruhr Nachrichten szomorúan írta, a Borussia Dortmund alig hanem a legjobb teljesítményét nyújtotta ebben az évadban. Így is kikapott. A Márka messze menően honorálta a dicsőséges történetében először veretlenül BL győztes Real Madrid egész évados díszmenetét. Londoni tudósításának szalag címében ez állt: Isten óvda királyt. A fehér baletthoz közel álló sportújsága a következő osztályzatokat adta a kezdő 11 tagjainak. Courtois 10-es, Carvajal 10-es, Rüdiger 8-as, Nacho 8-as, Mendy 8-as, Valverde 10-es, Kroos 10-es. A Real elnöke azt mondta, a 15. BL győzelem a 16. kiinduló pontja. Camavinga 8-as, Bellingham 7-es, Rodrigo 6-os, Vinicius Junior 10-es. Az edzőként az 5. BL diadalát megérő, ezzel Európa csúcs tartó Carlo Ancelotti edző, aki elismerte, nehezebb volt, mint gondoltuk. Ugyancsak a maximális 10-est kapta.
Értékelt a Népszava. Jude Bellingham lett az 5. brit, aki külföldi együttesen nyert Bajnokok Ligáját. Paul Lambert a Dortmunddal, Steve McManaman és Gerard Bale a Reallal, Owen Hargreaves pedig a Bayernnel ünnepelhetett. A korábbi csapat ellen játszó Bellingham ekképp összegzett.
Mindig is arról álmodtam, hogy ilyen meccseken játszak. Sokan mondják, hogy a Real Madridnak aurája van, vagy szerencséje. De ez a győzelem a tiszta munkáról, az áldozatról és arról a gyilkos ösztönről szólt, ami ebben a csapatban megvan. Amikor a Dortmund kihagyta az ígyszereit, tudtuk, hogy meg fogja fizetni az árát.
A BVB edzője Edin Terzic az elszalasztott esélyek miatt kesergett.
Az első félidőben úgy éreztük, hogy megfogtuk őket. Az első másodperctől kezdve megmutattuk a világnak, hogy nem csak játszani jöttünk a döntőbe, hanem megnyerni azt. Nagyon sok jó dolgot csináltunk, de a Madridnak megvan az a jéghideg gyilkos ösztöne. Ezért lettek ők a megérdemelt bajnokok.
A hatszoros meggyőztes Paco Gentóhoz a BL címek számát tekintve csatlakozott Toni Kroos, Dani Carvajal, Nacho és Luka Modric. A Real Madrid példátlan hatékonysággal a 18. döntőjéből a 15. diadalát szerezte meg 2024. júniusában. Hogy a számláló hol áll meg, az a jövő zenéje. Sorozatunk az 1956-os megdöntővel március 21-én kezdődött, holnap pedig a 2025-ös idén felidézésével a végére ér. Tartsanak velünk holnap is!
Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
De jó ég! Az a hajrá, az nagyon bejött! Magyarország megvédi olimpiai bajnoki címét! Vége van! Magyarország ott van a legjobb ég között!
De Magyarország nyeri az olimpiát! De jó ég!
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Műsorajánlót hallottak. Nemzeti Sport Krónika.
Megérkezett a Bajnokok Ligájás serlege a Hősök terére, Jánik Sinner kétszettes előnyből kikapott, búcsúzott a Roland Garrostól. Köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Jó András.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Az angol Crystal Palace nyerte a labdarúgó konferencia ligát, miután a tegnap esti lipcsei döntőben 1-0-ra legyőzte a spanyol Rayo Vallecanót. A találkozó egyetlen gólját a francia válogatott Jean-Philippe Mateta szerezte az 51. percben. A londoni csapat fennállása során először nyert meg egy európai kupasorozatot. Oliver Glasnernek ez volt az utolsó mérkőzés a Crystal Palace kispadján. A távozó vezetőedzőt méltatta az MN Sport helyszíni stábjának a londoniak marokkói védője, Chadi Riyad.
Amióta ide kerültem, rengeteget tanultam tőle, a védekezésről, kemény munkáról, mindenről. Minden egyes nap azt súlykolta belénk, hogy maradjunk alázatosak, tartsunk össze és tegyünk meg mindent. Ez a mi sikerünknek a titka. Hálásak vagyunk neki, én is személyesen, hiszen sokat fejlődtem neki köszönhetően.
A helyszínen élt át korábbi csapata a Crystal Palace konferencia liga győzelmét Király Gábor. A 108-szoros magyar válogatott kapus 2004 és 2007 között erősítette az angol együttest. Király Gáborral a döntő után Török Olivér beszélgetett.
Én azt gondolom, hogy az egész sorozat nagyon jó volt. FA kupát is, ugye a szuperkupát is megnyerték, és ugye hát ezt a konferencia ligát, hát valami felemelő érzés, szenzációs. Nagyon jó, hogy ennek személyesen részese tudtam lenni.
Változott a csapat stílusa ahhoz képest?
Természetesen modernebb a foci, kicsit másabb, de nagyon jól idomul a nemzetközi poronthoz, és azt gondolom, hogy ebben az évben azért januártól nem volt olyan fényes a bajnokság, de a nemzetközi kupa porond az megérte, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez mindenféle hibát vagy rossz teljesítményt ez a siker ezt felettet.
És mit lehet arról tudni, hogy Oliver Glasner miért távozik a csapattól?
Ugye volt egy szituáció, amikor egy-két játékos a jó teljesítményük miatt megkeresett más csapat, és úgy érezte, hogy változások fognak lenni, és egy ilyen hirtelen döntésbe ment bele, én azt gondolom, de végig sikerrel vitte az egészet, úgyhogy 3 napja volt szerencsém a Selhurst Parkba is az Arsenal elleni mérkőzésen kint lenni személyesen. Ott elbúcsúztatták az edzőt is, úgyhogy egy hihetetlen jó karakter.
Ezek szerint gyakran jársz ki Palace meccsekre, ilyenkor felismernek az angol szurkolók, hát biztos vagyok benne.
Sok időm nincsen, sokszor hívnak meg, de nem tudok mindig eleget tenni, úgyhogy a 3 nappal ezelőtti Arsenal mérkőzés is egy októbertől kezdődő meghívás volt, úgyhogy most tudtam csak kimenni, de nem az a fontos, hogy most megismernek vagy nem, hanem én a pályán, amit átéltem Palace játékosként, azt most a lelátóról ebbe az atmoszférába átélni, ez valami fergeteges, varázslatos. A pályán 26 év alatt azért egy-két helyen megfordultam, és most ugye a lelátókon tudom átélni azokat a fergeteges hangulatokat, csak hallani kell. Varázslatos, tehát ezt el sem tudtam korábban képzelni, még játékos voltam, úgyhogy ha időm engedi, sajnos nem sok van így szabadidőben, akkor mindig szívesen megyek ki a mérkőzésekre.
Megtiszteltetésként éli meg, hogy a magyar fővárosban lehet, és örül, hogy részese lehet a budapesti bajnokok ligája döntőnek. Ezt a játékosként világbajnok és BL győztes brazil labdarúgó Cafu mondta ma délelőtt a Hősök terén, ahol megnyitott a kapuit a hivatalos szurkolói zóna. A BL trófeát a korábbi klasszis kezében érkezett meg, Cafu a Milan játékosaként meg is nyerte a sorozatot. A finálét szombaton a Paris Saint-Germain és az Arsenal vívja majd a Puskás arénában. Most Cafut hallják.
Megtiszteltetés itt lenni. Budapest egy gyönyörű város. Külön öröm, hogy a bajnokok ligája döntője kapcsán lehetek itt, mert ez a világbajnokság után a második legfontosabb sorozat. Ez volt az utolsó trófea, ami még hiányzott a gyűjteményemből játékos pályafutásom során. Nagyon örülök, hogy itt lehetek.
A Ferencvárosi Tornaklub megtartotta éves közgyűlését, amelynek elején Nyíri Zoltán ügyvezető alelnök elmondta, a sajtóhírek ellentétben egyik egyéni vagy csapatsportban sem kell visszaléptetni a klub versenyzőit az élvonaltól. A fradi.hu cikke szerint ezt követően a jelenlévők meghallgatták és elfogadták a sportigazgatóság és a felügyelőbizottság éves beszámolóját, az előző évre vonatkozó független könyvvizsgáló jelentést és az Egyesület 2025-re vonatkozó pénzügyi teljesítésről szóló gazdasági beszámolóját.
Nemzeti Sport Krónika.
Két év után ismét a Falkó lett a férfi kosárlabda NB egy aranyérmese, miután a döntő ötödik mérkőzésén meglepően magabiztosan 113-82-re legyőzte a Szolnokot, 3-2-es összesítéssel megnyerve ezzel a párharcot. A címvédő Olajbányász egy percig sem vezetett hazai pályán a Falkó ellen, amely története során hetedszer hódította el a bajnoki címet. Per Zoltán 23 ponttal járult hozzá a szombathelyi csapat tegnapi sikeréhez, majd Balogh Balázsnak nyilatkozott.
Most éppen a gyűrűről vágják le a hálót, Peterson nincs nagy gyakorlata, mert csak egy darabot vágott ki belőle, úgyhogy éppen ő vágja.
Ugye ezt tudni kell, hogy ő neki nagyon sérült volt a bokája, de ennek ellenére is vállalt a játékot, úgyhogy a csapat iránti elköteleződése miatt mondtuk neki, hogy ő vágja le, de hát úgy látszik, még nem nyert eddig bajnoki címet.
Te pedig már sokat nyertél, és megint kiváló teljesítményt nyújtottál, úgy szép csendesen elértél 23 pontot, tehát a legfontosabb számotokra az, hogy nagyon magabiztosan ismét nyertetek itt Szolnokon.
Igen, hát teljesen az ellentéte volt az előző meccsnek ez a mostani, mert az otthoni meccsen nem dobtunk be semmit, ma pedig nagyon jó százalékkal dobtunk, és ez meghozta a győzelmet.
Így is jöttetek ide, hogy most próbálkoztok rengeteg triplával, mert nagyon jó százalékkal dobtátok.
Hát igazából próbáltuk megkeresni az üres helyzeteket, és szerencsére sikerült.
Somogyi Ádám nem játszhatott ezen a mérkőzésen sem, csak úgy, mint Szombathelyen. Az ő hiánya azért nektek előny volt?
Hát mindenképpen az Ádi egy nagyon jó játék, és a Szolnoknak a vezére. Sajnálatos sérülés miatt nem tudott játszani, de jobbulást kívánok.
Ez a hetedik bajnoki címetek, hogy értékeled? Ez mennyire volt nehéz tavaly, ugye kikaptatok 3-0-ra?
Igen, hát főleg a tavalyi után ez egy óriási öröm, hiszen tavaly mi voltunk az esélyesek, de sajnos nem úgy ment a játék, ahogy kellett volna.
A címvédő Ferencváros 20-12-re nyert a Honvéd vendégeként a férfi vízilabda bajnokság döntőjének második mérkőzésén, így már 2-0-ra vezet az egyik csapat harmadik győzelmét tartó párharcban. A döntő harmadik meccsét vasárnap rendezik.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Továbbra is az a célja, hogy a világ legjobbja legyen. Többek között erről beszélt a vitorlázó Érdi Mária a második Európa-bajnoki aranyérme kapcsán a Nemzeti Sport híradóban. Kiemelte, Magyarországnak ez csak a negyedik EB címe vitorlázásban. Olimpiai hajóosztályban 2 fűződik hozzá, a másik 2 pedig Berec Zsomborhoz. B. Német Péter beszélgetett Érdi Máriával.
Most én egy elég nehéz időszakot zártam le ezzel az Európa-bajnoki győzelemmel, azt is szeretném hozzáfűzni, hogy ez Magyarországnak vitorlázásban csak a negyedik, a magyar vitorlázás történetben ez a negyedik Európa-bajnoki cím, ugye 2 fűződik most
fűződik már a
én nevemhez, a másik 2 Berec Zsombor nevéhez, úgyhogy alapjában véve ez egy hihetetlen eredmény Magyarországról ebben a sportban, hihetetlen, hogy milyen nemzetekkel szállunk versenybe és győzedelmeskedünk, valamint az is hihetetlen, hogy ugye a párizsi olimpián gerincsérvel versenyeztem, utána megműtöttek, és hogy ide-vissza sikerült térnem.
Talán a legnehezebb türelmesnek lenni, nem?
Igen, nem tudja az ember, az a baj, hogy egy ilyen sérülésnél nem tudja az ember egyrészről, hogy mire várjon a műtét után, mire számítson. Utána egyáltalán nem tudtam, hogy milyen hosszú lesz a rehabilitáció. Azt hittem, hogy ez olyan lesz, hogy lemegy a rehab, és akkor visszatértem, és megint versenyeket nyerek. Ez egyáltalán nem így nézett ki. Nekem a tavalyi versenyszezonom ráment a rehabilitációra. Plusz ugye még nagyon sokat tudnék mesélni. Az is belefolyik a történetbe, hogy engem ezen a mélyponton ott hagyott a volt edzőm. A hátam mögött miért? Felajánlottak neki az olaszok, ugye az előző edzőm is olasz volt, és felajánlottak neki a hátam mögött egy állást, és ő ezt elfogadta a hátam mögött, és én ezt mástól tudtam meg, hogy ő elvállalta ezt az állást, és ez az, amikor le van, amúgy sem esik jól az ember neki, de amikor egy ilyen sérülésen megy keresztül, akkor főleg nem. Úgyhogy azt is nagyon nagyra értékelem ebben az Európa-bajnoki címben, hogy milyen csapattal nyertük ezt, az új edzőmmel, azzal a gyógytornásszal és azzal az erőnléti edzővel, akivel végigcsináltuk ezt a másfél éves, vagy majdnem 2 éves építkezést a műtét óta. Úgyhogy nekem ez nagyon sokat jelent, hogy milyen emberekkel tudtuk ezt az Európa-bajnoki címet megnyerni.
Én köszönöm a figyelmüket, ez volt már a Nemzeti Sport Kronika. Sport legközelebb 22 óra 30 perckor.
Ez volt a Nemzeti Sport Kronika. Budapest Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Ez itt továbbra is a Hazafutás, a mikrofonnál a műsorvezető Csisztu Zsuzsa. Szombaton este tehát Paris Saint-Germain Arsenal bajnokok ligája döntő a Puskás arénában, egészen pontosan 18 órától. Természetesen mindkét csapatnak vannak Magyarországon is szurkolói. Arsenalos, valamivel több, és nagyfiaival együtt közéjük tartozik az olimpiai világ és Európa bajnok ökölvívó Kovács István is, akivel Arsenal iránti rajongásáról Elpap István beszélgetett.
Aki esetleg nem tudta volna, hogy Kovács István kinek szurkol szombaton a Paris Saint-Germain Arsenal BL döntőben, amelyet ugye a Puskás arénában rendeznek, hát legkésőbb az Arsenal bajnoki címének a pillanatában megtudhatta, mert egy érzelmes és lelkes posztban köszöntötte az ágyusok Premier League győzelmét. Itt van velünk a vonalban a Magyar Ökölvívók Szövetségének elnöke, korábbi kine tudná olimpiai amatőr és profi világ és Európa bajnok ökölvívónk, de most nem ökölvívásról beszélgetünk, hanem labdarúgásról. Honnan ez a szerelem az Arsenal iránt?
Ez nagyon furcsa az indítás, én is köszönöm a kedves hallgatókat. Nem apáról fiúra szállt nálunk, hanem fiúról apára szállt. Köszönhetően annak, hogy a két gyermekem, és az okot én sem tudom, hogy miért, de már a 2000-es évek vége felé, 2006-2008 környékén már lelkes Arsenal szurkolók voltak. Én akkor még mindig a Liverpoolnak szurkoltam, ennek egyetlen oka volt, hogy életemben először, amikor Angliában jártam, akkor pont Liverpoolban egy mérkőzésen, egy boxversenyen még a 90-es évek elején, és hát az első stadion látványa, a You Will Never Walk Alone, az úgy magával ragadott, és onnantól kezdve, ha nem is lettem nagy Liverpool fan, de az ő mérkőzéseiket kerestem, meg az angol fociról hallottam, akkor arra voltam mindig kíváncsi, hogy szerepel a Liverpool. És aztán jött az a 2006-os BL döntő, az Arsenal mindegyideig egyetlen BL döntője, amelyet ugye elbuktunk, hogy elbukott az Arsenal a Barcelona ellenében, egyre, és akkor ott emlékszem, a gyermekeim teljesen maguk alatt voltak. Én be kell, hogy vajon én az utolsó Arsenal bajnoki címre nem is emlékszem, mert az még azt megelőző talán két évvel esett meg. És akkor úgy döntöttem én is, hogy akkor jó, akkor egy családban ne legyen két különböző csapatnak szurkolók, átálltam én is az Arsenalra. És aztán később kiderült, hogy ez egy nagyon jó döntés volt, mert Frank Warren, aki a Queensbury Promotionnek a tulajdonosa, ő őrült Arsenal-rajong, és mivel én sokat jártam Angliában, és sokat járunk, és vele a WBO-val nagyon komoly kapcsolatot építettünk ki, ő volt annak idején Hamettől kezdve, Chris Eubanken keresztül, Joe Calzaghe-nak, és sok Ricky Hattonnak, sok-sok nagy bunyósnak a menedzsere, és egy promotere, most jelenleg éppen Tyson Furynek a promotere. Ő Arsenal szurkoló, páholya van, nem is egy az Emirates-ben, valószínűleg annak idején a Highbury-ben is, és az ő segítségével nagyon sokszor voltunk Arsenal meccsen, és rajongva megszerettem én is azt a focit, amit játszottak még Wenger idejében is a csapat, meg most is Mikel Arteta idejében, és nagyon-nagyon szurkoltunk végig a csapatnak az elmúlt három évben, mindig nagyon közel állt már a csapat hozzá, és az, hogy Budapesten játsszák egy olyan esztendőben a BL döntőt, amikor nagyon jól áll a csapat, nagyon jól működik a csapat, megnyeri a Premier Ligát, és itthon Magyarországon, Budapesten vívhatja a története második BL döntőjét, hát ez egy olyan öröm forrás az egész Kovács családnak, amit teljes szavakba önteni.
Hát ugye a győztes BL döntő még nincs, de lehet, hogy már csak szombat estig bármi megtörténhet. Tehát a fiaid rendkívül boldogok lehettek, hogy Warren is Arsenal rajongó, mert így nekik is egy kicsit kinyílt az életük az Arsenal irányába.
Igen, de be kell, hogy valljam, hogy mi nem vagyunk túl jó ómen, tehát mi a külföldi utazásaink során voltunk Zágrában, amikor kikapott az Arsenal, voltunk Milánóban, amikor nyert az Arsenal Marsalingójával, voltunk nagyon sokszor az Emirates-ben, voltunk Manchesterben is, meg sok helyen voltunk, de összességében azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem többször futottunk bele a késbe, amikor mi ott voltunk, mint ahányszor nyert az Arsenal, de ez nem jelent semmit most szombatra nézve. Én nagyon-nagyon bízok benne, és a család is. Egyrészt nagyon örültünk, hogy ott tud lenni a család, és a BL döntőt Magyarországon az Arzenál szurkolva tudjuk megélni, de megint csak az a helyzet, hogy nem mi vagyunk, nem az Arzenál az esélyes ennek a párharcnak, a PSG nagyon-nagyon erős csapat. Hát most itt a Dávidnak szurkolunk.
Hát már mennyire Dávid a Premier League bajnoka, de persze mindenki vagy jellemzően a PSG-t tartják esélyesebbnek. Én egyébként ezt nem osztom annyira, de ez mondjuk teljesen magánügy. Miben reménykedsz? Tehát, hogy mert hogy mindenki a PSG-t, milyen attraktív támadó foci, mi lehet az Arsenal fegyvere ezen a meccsen?
Én azt hiszem, hogy ezek a srácok tényleg éhesek. Tehát itt a csapat ereje inkább a csapatban rejlik, tehát nem lehet kiemelni Szakát vagy bárkit, aki esetlegesen a PSG-nél talán nagyobb nevek vannak. De csapatban én úgy érzem, hogy ebben az évben nagyon sokat mutatott az Arzenál, és az építő munka, amit elkezdett Mikel Arteta, egy nagyon komoly örökséget vett át, és egy olyan vágyat az észak-londoni csapatnál, hogy itt elképesztő sikerorientált a csapatban mindenki. És egyébként csak egy adalék, hogy még Wenger idejében, amikor elindult a Wenger őrület, akkor ott szintén három ezüstérem után érett be a Premier League győzelem, és itt is ugyanezt történt. Michael Arteta már három szezonon keresztül hozta az ezüstérmeket, és most végre megvan a bajnoki cím Angliában. Én abban reménykedek, hogy ez olyan motivációt ad az Arsenal játékosainak, hogy itt, és ráadásul egy mérkőzésről beszélünk, itt minden lehet. Ebben a csapatban benne van, ennek a csapatnak a játékában benne van azért az Arzenál örökség, ami ahhoz kell, és bizonyos szituációban azt hiszem, hogy akár pontrugásokban szerintem a világ egyik legjobb csapata vagyunk. Szögleteket tekintve a világ egyik legjobb csapata az Arzenál.
Na de mit mondasz azoknak, akik azt mondják, hogy na jó, hát az Arzenál, hát csak szögleteknél tömörülnek, meg oldalszabadrugások, mert azért aki szurkol egy csapatnak, azt egyáltalán nem érdekli szerintem, hogy az a gól hogyan esik, meg mennyi van belőle, csak több legyen, mint az ellenfélnek.
Egy BL döntőre nem lehet nagyon bármit is. Azt látjuk, hogy azért az angol csapatok az idei esztendőben, meg aztán főleg letarolták a nemzetközi kupákat, tehát most jelenleg egy Aston Villa és egy Crystal Palace már a saját ligájának a győztese. Az meg maga lenne a csoda, hogyha mind a három nagy európai kupát behúznák az angolok. Erre megvan szerintem a remény. Lehet, hogy az esély nem a mi oldalunkon, nem az Arsenal oldalán van. Szerintem 60-40 vagy 70-30, de benne van mindenféleképpen egy mérkőzésben, hogy az Arsenal végig tudja ezt mindent az egész évben végig menedzselt.
Hát főleg már az alapszakaszt ugye hibátlan teljesítménnyel megnyerte, de ugye ott formabontó módon eleve ugye a tavalyi Tottenham-féle Európa Liga győzelemnek köszönhetően 6 angol csapat volt a BL-be, be is jutott mind a 5, már bejutott az egyből az alapszakaszból, 6-an voltak a 16-ba, de azt ott szépen elkezdtek kiesni, tehát már csak a Liverpool maradt, az gyorsan kikapott a PSG-től, úgyhogy gyakorlatilag a világ legerősebb bajnokságát tényleg csak a bajnok, a Premier League bajnok Arzenál mentheti meg. Mondjuk már mindenkit megmentettem, mert egy BL döntő is elismésre méltó.
Azt hozzá kell tenni, hogy azért a Premier Ligát végignyomni, azt a 38 mérkőzést, meg ott még azért van a két kupa, ami Angliában szintén nagyon-nagyon fontos, ezeket végigmenedzselni, és mellette a Bajnokok Ligájában is helytállni, úgyhogy a játékosok jelentős része a válogatott rendelkezésére is áll, az egy borzalmasan megterhelő szezon. Tehát itt nem összehasonlítva a francia bajnoksággal, azért valószínűleg lényegesen könnyebb mérkőzései vannak. Itt tényleg az utolsó, hát a nem is tudom már ki ellen volt az utolsó pillanatokban, majdnem egy kieső csapat ellen az utolsó pillanatokban tudtunk győzelmet szerezni. Tehát ott a Premier Ligában a 38 mérkőzés az 38 véres összecsapás. És ez azért látszik is a csapaton, sok-sok sérülttel érkezik, azért az Arzenál több poszt is kérdéses még a kezdőt illetőleg. Tehát én azért hozzátenném, hogy a Premier Ligából megnyerni a Bajnokok Ligáját nagyon-nagyon nehéz, mert a Premier Ligában is minden héten BL döntő van.
Ha valaki 2006-ban azt mondja, hogy legközelebb 20 év múlva játszik, ugye az még a Wenger féle, Henry féle Arzenál volt, 2006-ban azt mondják, hogy 20 évet kell várni a következő BL döntőre, szerintem ezt egy Arzenál szurkoló se hitte volna el. Most viszont hogy élted meg, hogy 20 év után sikerült, ami neked is, ha nem is 20, de egy 18 év, ha jól számolom, akkor a fiaid a klubváltás után?
Igen, bevallom őszintén, a két fiamnál van meg ez az őrült Arzenál rajongás, tehát ők tényleg szívük szerint, én Kőbányán születtem, nekem North London forever az úgy furcsa hangzik az én számból, de ők tényleg, emlékszem a nagy fiam Bence, amikor először kint voltunk, 10 pár éves lehetett, és akkor kint voltunk az Emirates-ben, ő azt mondta, hogy ő mindenféleképpen az iskoláit Angliában szeretné, Londonban szeretné, mert ő minden meccsen ott akar lenni, tehát nekik ez életük álmának be tervek teljesülése lehet, én pedig nagyon fogok örülni. Tehát nekem a klubhűség vagy a klubszerelem az elsősorban a Ferencváros, a Fradi, és a külföldi csapatok közül pedig az Arzenál. Tehát én nem fogok a kardomba dőlni, hogyha nem sikerül, ellenben a két nagyfiammal, de mondom, mi nagyon bízunk benne, hogy Arteta sikerrel veszi ezt az akadályt is. De ahogy mondtad, valóban egy veretlenül végigvívott alapszakasz után azért már lehetett látni, hogy ez már nem olyan egyszerű feladat az Arzenálnak se ezeket a mérkőzéseket hozni. Ennek ellenére, és ráadásul könnyebb ágon is voltunk talán, ennek ellenére azt mondom, hogy mert az előbb is, hogy ezen az egy mérkőzésen bármi megtörténhet, és nagyon bízunk abban, hogy az észak-londoniak ezt be is húzzák.
Mire gondoltál akkor, amikor a kiváló idénykezdés után tavasszal jött egy megtorpanás, amivel ugye fel is zárkózott a City, sőt nézett ki úgy is, hogy esetleg a bajnoki cím is rámehet, de aztán csodálatos módon ki tudott mászni abból a gödörből az Arzenál.
Az elmúlt pár évben már megszokhattuk, hogy ahogy előbb is említettem, hogy 38 fordulón keresztül végig menedzselni, talán a Citynek sikerült pár évvel ezelőtt egy ilyen, vagy a Liverpoolnak egy ilyen nagyon-nagyon erős szakasz, egy nagyon-nagyon erős szezont végig tolni, azért a Premier Ligában az nagyon szoros, tehát hogy itt azért itt olyan nyerési százalékkal kell dolgoznod, itt nem férnek bele a vereségek, vagy nem férnek bele a döntetlenek, mert akkor elcsúszol a végére. Ráadásul itt a formaingadozás is benne van a pakliban, hiszen itt tényleg olyan ez a 38 mérkőzés valahogy elosztani egész évben, nagyon sok olyan hét van, amikor mondjuk egy hét leforgáson akár háromszor is pályára kell lépnie a csapatnak. Ez borzasztó nehéz, ez élsportolói szemmel nézve iszonyatos terhelés alatt vannak a játékosok. Várható volt, hogy lesz benne majd egy kis megingás, sőt, én azt is láttam, hogy itt a végéhez közeledve egy picit valóban megtört az Arzenál, és aztán újra erőre kaptak, és remélem, hogy ez az erő még most is tart, majd itt a szezon utolsó mérkőzésén, a legfontosabb mérkőzésen, a BL döntőn.
Aztán a keret 3/4 elmegy a világbajnokságra, hogy a következő idényt kifacsarva kezdje.
Igen. Hát figyelj, nem irigyelem, tehát tényleg elképesztő pénzösszegek mozognak a profi labdarúgásban, de hogy valami elképesztő terhelés alatt vannak egy olyan sportágban, ahol a sérülés veszély az minden egyes másodpercben ott van, hiszen a elképesztő kemény feladat fizikálisan is helytállni, fejben is ott lenni, szakmailag is mindig a legmaximumot hozni, és kis nüanszok dönthetnek. Hát most például pont az előbb említett, most meg nem mondom neked, nem tudom, melyik csapattal játszottunk, a 93. negyedik percben kaptunk egy gólt, amit aztán visszafúrtak a VAR miatt, tehát kis apró nüanszokon múlhat akár a bajnoki cím.
Nem a West Ham volt, talán a West Ham
lehet,
volt.
Lehet, hogy a West Ham, talán egy-két héttel ezelőtt volt, amikor a raját akadályozta egy felugró játékos, és akkor emiatt visszafújták, és aztán adták meg ezt a gólt. Sokat kritizálták, és emiatt a játékvezetőt megmondták azt, hogy most az Arzenálnak fújnak. Én viszont emlékszem azért az elmúlt jó pár évben egy jó pár olyan ítéletre, amelyek az Arzenál ellen volt. Itt most a VAR egyértelműen bizonyította, de csak ezzel azt akartam mondani, hogy itt apró nüanszok is dönthetnek, és ez igaz egyébként főleg a BL döntőre is. Hát itt azért láttunk már számtalan olyan BL döntőt, ahol tehát mind a két csapat tökéletes állapotban volt, de elég egy hiba, elég egy kapus hiba, egy védekező hiba, és eldőlt a mérkőzés, és akkor az egyik csapat a mennybe megy, a másik, aki egyébként szintén alkalmas lett volna a feladat elvégzésére, vagy a bajnoki címre, ő pedig nem lesz bajnokok ligája győztes, és az Arzenál már nagyon megérdemelné. Tehát itt, hogyha összehasonlítjuk a két csapatot, hogy melyik csapat érdemli meg jobban, én azt hiszem, hogy az Arzenál az, hogy minden kupában, mindenhol, mindig mindent megnyert már, a bajnoki címek, FA kupa győzelmek, mindenféle egyéb, még annak idején vásárvárosok kupáját is nyert, tehát minden megvan. Kizárólag a back, vagy a most már hívjuk BL-nek hiányzik a teljes rezuméből. Szerintem nagyon megérdemelné az Arzenál, hogy hát a világ egyik legismertebb, legelismertebb, legszeretettebb, legnépszerűbb csapata BL győzelem nélkül egyelőre. Reméljük, hogy ezt vasárnap reggel már nem így kell mondani.
És úgy, hogy mindig úgy nőttem fel, hogy láttam back-et, hogy BL-t nyerni a Nottinghamet, a Liverpoolt, a Unitedot, a Cityt, a Chelsea-t, az Aston Villát, mindenki. Nagy klasszikus angol csapatok közül tényleg egyedül az Arzenál, amelyik még nem ért fel a tetőre.
Az elmúlt 20 évben nagyon sokszor voltunk ott az elődöntőben, és voltunk úgyis az elődöntőben, hogy esélyesként, és soha nem sikerült. Mindig valahogy valakinél éppen el, vagy hát az utolsó BL döntő az is Lehmann kiállítása után elszállt, úgyhogy még 1-0-ra vezettünk a szünetben, és lett belőle 2 egy utolsó, és egyben első BL döntője az Arzenálnak. Úgyhogy tényleg, ha más nem, akkor ez is mellettük szól, hogy ők nagyon-nagyon megérdemelnék.
Én nem jártam az Emirates-ben, a Highbury-ben viszont igen, nem tudom, te jártál-e a Highbury-ben?
Vagy a Highbury-ben, miután bezárták, jártam, tehát láttam az épületet, meg a hasznosítását, meg utána a környéket.
Szenzációs helyen van egyébként. Tehát...
Persze. Islington ez a negyed, ez egy kicsit kőbánya, tehát ha arról beszélek, hogy North London forever, akkor azért az ember úgy érzi, mint hogy a kőbányán lenne, tehát én nekem mindig is szimpatikusabb volt. Pontosan ezért nem tudtam soha azonosulni a Chelsea-vel, vagy akár a Manchester City-vel, mert hogy a tradíció hiányzott mögülle, és talán a PSG-nél is valami hasonlót érzek, hogy nekem nincs meg az a fajta tradíciója annak a csapatnak, mint ami az Arzenálnak megvan. Tehát nálam az Arzenál a múltjával, a történetével, meg azokkal az emberekkel, akiket megismertem az Arzenálon keresztül, ugye hát London az most már azt kell mondjam, hogy tényleg az Arzenálról szól számomra, hogyha megyünk Londonba, akkor mindig elmegyünk a stadionhoz, mindig bemegyünk oda a szokásos kocsmánkba, megvan annak az egésznek a csúnya szóval feelingje, az a jó érzés, amikor az ember oda megy, mert érzi ennek az egésznek az erejét. Valószínűleg a Highbury ez még emblematikusabb lehetett, mint ez az Emirates, mert az Emirates ez egy ultramodern stadion, a Highbury meg ugye a maga családias, barátságos légkörével fantasztikus élmény lehetett.
Az nem volt ultramodern.
Nem, de hát ez az Emirates is most már azt kell mondjam, hogy kicsi. Tehát amikor mi jegyekért kuncsorgunk, mi általában bármilyen mérkőzésre is mentünk, én még nem nagyon voltam olyan mérkőzésen, ami ne lett volna teltházas. Tehát azért az Arzenál stadionba bejutni dacára annak, hogy nagyobb, mint a mi puskásunk lényegesen, de ennek ellenére azért ott olyan követő tábor van, szerte a nagyvilágban, Afrikától Amerikán keresztül mindenhol Gunners Clubok vannak, és szerintem én úgy érzem, hogy a világ egyik, ha nem legnagyobb szerb csapatáról beszélünk.
A régi Highbury-ből csak annyit, hogy még akkor ott játszott az Arzenál, amikor én arra jártam, de ugye ott lakások voltak a lelátó 3/4 alatt.
Most
ilyen lakóparká építették át, azt hiszem, igen, ott az egészet. Igen. Akkor minden lakásra ki volt írva, hogy for sale. Tehát azért ott lakni, hogy a fejed fölött az Arzenál szurkolók vannak, életvitelszerűen az egy Arzenál szurkolónak is szerintem sok. Na, de olvastad el Nick Holmbytól a foci? Lát, mert ezért kínálja magát, hát ha van Arzenál könyv, az, és én nem vagyok Arzenál szurkoló, de azt a könyvet az letehetetlen.
Látod, én kicsit szégyenkezem, mert én akkor ez a kezdetleges Arzenál szurkoló vagyok, mert én ezt nem ismerem.
Na, majd
egyszer. Ahogy mondtam, én nagyon-nagyon szeretem az Arzenát, meg követem az Arzenát, de nem vagyok olyan fan, hogy álmomból felkeltve el tudjam mondani neked a kezdő 11-et, viszont szeretem magát a csapatot, szurkolok nekik. Én biztos vagyok benne, hogy mind a két nagyfiam már olvasta ezt a könyvet.
Letehetetlen. Ez azokról az évtizedekről szól, amikor az Arzenál nem nyert semmit, és a Hornby arról írt, tehát úgy szurkolónak lenni, hogy közben a csapatod csak keserűséget okoz, mert mindenhol veszítenek, és azzal fejeződik be, hogy ezer év után megnyerik a bajnokságot.
Én abban az időszakban lettem Fradi szurkoló a 70-es évek vége, 80-as évek eleje, amikor még talán a nyílék idejében igen, de utána már...
81-ben még egyet nyertek, és 11 évig semmit.
Így van, aztán nyíl irányítása alatt a 91 talán volt az első újabb magyar bajnoki cím, tehát én ezt a Fradinál már átéltem. Hát most is van Magyarországon olyan nagy múltú csapat, aki nagyon-nagyon hosszú évek óta.
Nem is egy, így van,
akár még a nagy ellenfélre is gondolhatunk az Újpest személyében, tehát hogy persze, de szerintem egy szurkolónak nem az, tehát az a divat szurkoló, aki évente vált csapatot, és mindig aktuálisan az esélyestek szurkoló. Nekünk az Arzenál nem azért lett a mi kedvenc csapatunk, mert hogy akkor is már a világ legjobb csapata volt, hanem azért, mert megtetszett a tradíció, az a játék, amit játszottak még, ahogy te is említetted, Arri időszakában, az nagyon-nagyon szerethető volt. Én nagyon szerettem magát a stadionnak a hangulatát, a szurkolókat, sok barátom lett, aki Arzenál szurkoló a családomban, ahogy mondtam, a két nagyfiam, ezért van a kötődés az Arzenálhoz.
Na hát, ahogy szokott lenni, ha aki megnyeri a BL-t, annak mindig megszaporodnak a szurkolói, tehát akkor kívánom neked, hogy még nehezebben lehessen jegyet szerezni jövőre az Emirates-ben, mert ez azt jelenti, hogy megnyerte a BL-t az Arsenal. Akkor Go Gunners, Kovács István, nagyon szépen köszönöm, aztán én semlegesként nézem a döntőt, de ha az Arsenal nyer, akkor eszembe fog jutni, hogy a Kovács családnak most jó napja van. Köszönöm most szépen, hogy rendelkezésünkre álltál.
Kedves hallgatók, ennyi volt a mai hazafutás, már is következik a körkapcsolás, már Balogh Balázzsal, én szerkesztő kollégám Elpap István és kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, búcsúzik a műsorvezető, Csisztus Zsuzsa.
Ez volt a hazafutás a Nemzeti Sport Rádióban.
Éveket nem számolom, volt pár csodást a szom, a holnapról nem álltom, csak legyen mindig jó napom, marad még néhány barát, a szívük 101 karát, de más kincsem soha nem volt, mert párszor a sors kirabult. Jó így, hogy itt vagy velem, nem járt itt légszerelem, de főleg már nem is divat, hogy tüzet fog a szívás pillanat. Nem kell több rossz ébredés, már volt itt sok nagy tévedés, és nem kell több buta búcsú, volt mások észomó. Oh.
megy, hogy meddig tarthat.
Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
Labdarúgás.
A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban.
Egy hétvége az összetartozás jegyében. A valódi ünnep ott kezdődik, ahol időt szánunk egymásra. Nem a múltba tekint, hanem a jelenbe néz. Határokon átívelő kulturális esemény, nemzeti egységünk ünnep.